Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. április 24-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Gomoly felhős, napos idő várható, a hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Újraindult az olaj, működik a barátság vezeték.
Megnyitja az ügynökaktákat a Tisza kormány, jelentette be Magyar Péter.
9% lesz a minimál béradója, mondjuk a részleteket. Az amerikai elnök elrendelte minden iráni hajó megsemmisítését, amely aknát próbál telepíteni a Hormuzi szorosban. Donald Trump a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt is közölte, hogy az amerikai erők megnövelt kapacitással dolgoznak a fontos tengerhajózási útvonalon már elhelyezett tengeri aknák eltávolításán.
Egy másik bejegyzésben megismételte, hogy az iráni kikötők amerikai katonai blokkádja addig marad fenn, amíg Irán nem köt megállapodást. Hozzátette, az Egyesült Államok teljes mértékben ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi szorost.
Újraindult a barátság kőolajvezeték. Tegnap délután Magyarországra és Szlovákiába is megérkezett az első kőolajszállítmány.
A MOL a portfólió megkeresésére azt közölte, még kell egy kis idő ahhoz, hogy megkezdjék a nyersanyag feldolgozását az olajfinomítóban. A közmédiának nyilatkozó elemző arról beszélt, javult Magyarország ellátás biztonsága, a közel-keleti válság azonban egész Európa gazdaságára rányomja a bélyegét.
Az Európai Unió zöld utat kapott az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyosításához. Ezt Ukrajnának csak akkor kell visszafizetnie, ha Oroszország egyszer majd háborús jóvátételt fizet. Az Unió hitelt vesz fel a pénzpiacon, így biztosítja a szükséges forrást a háborúban álló országnak. A hitel fedezete pedig az EU költségvetése. Az első részletet Ukrajna már az első negyedévben lehívhatja. A részletekről Barack Eszter tudósított Brüsszelből.
A 90 milliárdnak az egyharmadát, 30 milliárdot költségvetési támogatásként lehet felhasználni, 60 milliárdot pedig védelmi célokra költhet el Ukrajna, vásárolhat a saját védelmi iparának termékeiből, illetve az Európai Unió tagállamaiból, valamint az európai gazdasági térség országaiból. Harmadik országból csak akkor, hogyha előzetesen ez a harmadik ország az EU-val is megállapodást kötött. A csomag fele idén folyosítható, a másik fele jövő. A folyósításnak vannak feltételei, például a korrupció ellenes harc, a demokratikus intézmények kiépítése, a jogállamiság tiszteletben tartása, vagy mondjuk az emberi jogok érvényesülése, így, ha nem is közvetlenül, de ide tartoznak a nemzeti kisebbségek jogai is, a kárpátaljai magyarokat is beleértve.
A kormányváltást követően gyorsan lezárulhat az Európai Unió Magyarországgal szembeni szankciós eljárása, mondta az Európai Néppárt frakció vezetője. Manfred Weber kiemelte, hogy Magyar Péter elkötelezett a jogállamiság és az európai alapértékek iránt. Az Európai Parlament Magyarországgal szemben 2018-ban indította el a 7-es cikk szerinti eljárást az uniós értékek feltételezett megsértése miatt. Azóta 17 milliárd eurónyi uniós támogatást tartanak vissza. Ambrus Róbert összeállítása.
Boldoggá tetted Európát és Magyarországot, így gratulálta a választás után telefonon Magyar Péternek az Európai Néppárt elnöke. Manfred Weber most arról beszélt, a kormányváltást követően gyorsan lezárulhat az Európai Unió Magyarországgal szembeni szankciós eljárása. Az Európai Néppárt vezetője azt mondta, támogatja az uniós alapértékek megsértése miatt indított eljárás megszüntetését. Szerinte Magyar Péter elkötelezett a jogállamiság és az európai alapértékek iránt. Magyarországgal szemben 2018-ban indított jogállamisági eljárást az Európai Parlament. Akkor kimondták, hogy be kell vetni Magyarországgal szemben a legszigorúbb 7-es cikkely szerinti eljárást. Ez a szavazati jog megvonását jelentette volna. Az Orbán kormány kettős mércének nevezte ezt. A visszatartott uniós források egy részét 2023. decemberében felszabadította az Európai Bizottság, miután Magyarország elfogadta az igazságügyi reformokat. De a pénz jelentős része elakadt, az akadémiai szabadság a menekültügyi kérdések és a gyermekvédelmi törvény miatt. Cselekednünk kell és használnunk kell az eszköztárunkat. Amennyiben szükséges, készen állunk további lépésekre Magyarországgal kapcsolatban. Amint tudják, a tanács kezében továbbra is ott van a hetes cikk szerinti eljárás. Figyelmeztetett még 2025-ben Michael McGrath, a bizottság igazságügyi biztosa. A jogállamisági eljárás megszüntetésével 17 milliárd euró uniós forrás hazahozatala előtt nyílhat meg az út Magyarország számára.
Én abban maradtam a bizottság elnökével, hogyha kell, napi szinten beszélünk.
Magyar Péter szerint a befagyasztott uniós pénzeket úgy lehet hazahozni, ha Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, fellép a korrupció ellen, helyreállítja az igazságszolgáltatás függetlenségét, és visszaadja a sajtó, valamint a felsőoktatás szabadságát.
Nekem az az elvárásom, hogy valamikor május 15-20 között, mikor megvan az új kormány, és a harmadik után ugye az első Varsóba vezet, a második Bécsbe, a harmadik Brüsszelbe, hogy ott már alá tudjunk írni egy politikai megállapodást, ami tartalmazza azt a menetrendet, ahogy eljutunk odáig, hogy augusztus 31-ig módosításra kerülnek a szükséges jogszabályok, mindig figyelembe véve az emberek és a magyar vállalatok érdekét, és utána tudja utalni a pénzt Brüsszel.
Ursula von der Leyen nemrég arról beszélt, Magyarország hozzájuthat a befagyasztott pénzhez, ha gyors reformokat vezet be az új kormány. Az Európai Bizottság elnöke elismerte, hogy a visszatartott uniós támogatás visszafogta Magyarország versenyképességét, és erről a magyar emberek véleményt is mondtak április 12-én az országgyűlési választáson.
A Tisza kormány megnyitja az ügynök aktákat, közölte Magyar Péter.
A lendő miniszterelnök közösségi oldalán azt is írta, hogy képviselőik nem költöznek be az AVH és az MSZNP egykori épületeként szolgáló képviselői irodaházba. Ruf Bálint lendő miniszterelnökséget vezető miniszter egy interjúban az ügynök akták lehető leghamarabb történő nyilvánosságra hozatalát jelölte meg egyik első feladataként.
9% lesz a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó, ezt a lendő gazdasági és energetikai miniszter közölte.
Kapitány István szerint havi 625 ezer forintos bruttó jövedelemig mindenki kevesebb esziát fog fizetni. A miniszter jelölt azt is mondta, hogy a Tisza kormány méltányosabbá teszi az adórendszert.
Az egészségügyi alapellátás megerősítését nevezte a következő évek legfontosabb feladatának az országos kollegiális vezető házi orvos.
Békási Szabolcs a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, szakmai javaslatokat fogalmaznak meg az újonnan létrejövő önálló egészségügyi minisztériumnak. Hozzátette, a magyar egészségügyi ellátórendszer közismert problémája a kórházcentrikusság, és abban bíznak, hogy a jövőben a megerősített alapellátás bázisán tud majd szerveződni a hazai egészségügy.
Természetesen ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, ahhoz komoly finanszírozási és strukturális változásokra van szükség, és természetesen egy szakmai párbeszédre, amire a kollégák úgy gondolom, hogy nyitottak, és hogyha változások a kedvező ellátás szervezés, a minőségi betegellátás irányába tudnak mutatni, akkor erre nyitottságot fognak mutatni a házi orvos kollégák is.
A Semmelweis Egyetem megújult és kibővült sebészeti oktató és kutató laboratóriuma egyszerre szolgálja az egyetem hármas küldetését, az oktatást, a kutatást és a betegellátást, fogalmazott az egyetem rektora az ünnepélyes átadón Herceghalmon.
Merkeli Béla hangsúlyozta, a laboratóriumnak központi szerepe van a szakorvos képzésben, valamint a sebészeti és kardiológiai kutatásokban. Az ott végzett kutatási és innovációs program az öregedéssel összefüggő szív- és érrendszeri betegségek megértésére és kezelésére fókuszál. Céljuk, hogy modern és tudományos eredményekre épülve új prevenciós, diagnosztikus és terápiás eljárásokat hozzanak létre.
A herceghalmi telephelyünkön köszönhetően a 2,2 milliárd forintos részben hazai, részben uniós forrásból megvalósult fejlesztésnek mostantól az eddigi hasznos alapterület négyszeres áll majd rendelkezésre, az oktatásra és a kutatásra, a jövő generációjának sebészeti és kardiovaszkuláris kísérletes képzésére. A modern infrastruktúrát, amit itt teremtettünk, a manuális szakmákhoz szükséges skill tréningek számára is rendelkezésre bocsátjuk.
Szünetel ma az ügyfélfogadás a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken.
Szent György napja a munkaszüneti nap a rendőrségi állomány számára. A készenléti és közterületi szolgálatellátás folyamatos, a bejelentések felvételét is biztosítják.
Díszfestést kapott az egyik hazai Gripen vadászgép.
A A jármű a NATO egyik hadgyakorlatára kapott új külsőt, ugyanis a Tiger Mate hadgyakorlat hagyománya, hogy a résztvevő századok egyedi festéssel készülnek az alkalomra. Almási Balázs, a Honvédség kecskeméti technológusa elmondta, összesen 10 szakember 3 hétig dolgozott rajta.
Élmény volt megcsinálni, nagyon nagy élmény volt megcsinálni, főleg összehozni azt, hogy a papíron jó mutató terv az a gépen is élőben is jó mutasson. Nyilván a repülőgép geometriájához hozzá kell igazítani a mintát. Eltöltöttünk vele egy gyengét 3 hetet, jó sokat túloráztunk hozzá.
4 kontinensről 76 zongorista jelentkezett a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyre.
A megmérettetést szeptember közepén tartják, ezúttal nem a Zeneakadémián, hanem a Pécsi Kodály Központban. A verseny a streaming szolgáltatásnak köszönhetően az egész világon követhető lesz.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint szélesítési munkák miatt átépítették a terelést az M1-esen Budapest felé, Biatorbágy és az M0-as csomópont között. A 19-es és 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként 2-2 sávon haladhatnak a járművek.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Pap Károly utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Városmajor utcánál közműjavítása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Többnyire mindenütt napos idő lesz ma, csapadék nélkül, sokfelé megélénkül, a főváros környéken, illetve az Észak-Dunántúlon időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 17 és 23, késő este 6 és 14 fok között alakul. Holnap tovább melegszik az idő, aztán vasárnap egy hideg fronthoz néhány fokos lehűlést.
Ez volt a Krónika 6 órakor, híreket legközelebb fél hétkor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Király Erzsébet.
Nemzeti Sportkrónika.
Jó reggelt kívánok, Tóth Bélát hallják. Szerződést hosszabbított a Nyíregyháza labdarúgó csapata Bódog Tamás vezetőedzővel. Az élvonalbeli tagságát megőrző klub a megállapodás hosszát nem közölte. Bódog tavaly október óta dolgozik a Spartakusznál, amely a tervek szerint vele a kispadon kezdi meg a következő idényt is. A címvédő Veszprém házigazdaként 41-30-ra nyert a Csurgó ellen a férfi kézilabda NB1 csütörtöki mérkőzésén. A friss Magyar Kupa győztes Bakonyi együttes továbbra is 100%-os mérleggel vezeti a tabellát, és újabb győzelmével biztossá vált az alapszakasz elsősége is. 10 esztendő után távozik a Szeged férfi kézilabda csapatától Bodó Rihárd a szezon végén. A magyar barátlövőt egy ukrán válogatott játékossal pótolják a kékek. A kerethez nyáron csatlakozó Dmitro Horihával 2 éves szerződést kötött a Tiszaparti Egyesület. Az elitvilágbajnokságra készülő férfi jégkorong válogatott 6-1-es vereséget szenvedett barátságos mérkőzésen Svájcban. Az 1000 után az 500 méteres versenyszámot is Kopasz Bálint nyerte meg egyéniben a kajakosok szegedi válogató viadalán. A Matty éren tegnap egyetlen A-döntőt rendeztek. Ebben az olimpiai bajnok Kopasz sorrendben Varga Ádámot és Nádas Bencét utasította közvetlenül maga mögé. 5. helyen zárta a tiranai birkózó Európa-bajnokságot Szabados Noémi a 68 kg-osok között, miután a bronzmérkőzésen 5-4-re kikapott a román Katerina Zseleniktől. A 72 kilós Pók Karolina a bronzért léphet szőnyegre ma este, még 57 kilóban Dollák Tamara a Vigaszágon folytathatja. Női egyesben 2 magyar is bejutott a legjobb 32 közé a madridi salakpályás tenisztornán. Gálfi Dalma az orosz Kalinszkáját, még Bandár Anna az ukrán Svitolinát verte meg 2 játszmában. Viszont hallásra!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
Villogás, büntető fékezés és pofoszkodás. Egyre több az agresszív sofőr az utakon.
Egyet rávillantottam, és ezért ő cserébe büntetésből bejötteném. 1 centiméternyire megmozdítottam a kormány. Ettől az én autóm bekígyózott, és elkezdtem felborulni.
Miért a volán mögött vezetjük le a napi feszültséget? Érdemes lenne pszichológiai alkalmassági vizsgálattal szűrni a járművezetőket? Egyáltalán mitől javulhatna a közlekedési morál? És önök mennyire idegesek az utakon? Diósi Klári vagyok, várom önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
Vendégünk Mészáros Zsolt Máté orgonaművész. Május 3-án indul a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál. Bányavirág című előadás a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Molnár Sándor Emlékhálók című kiállítás a Szegeden.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Nagyok. Az Atlanti-óceán második magányos átkenuzása után 2025 márciusában zárta le extrém sportos pályafutását, mert addigra megvalósította gyermekkori álmait. Többször önerőből átjutott az Atlanti-óceánon, és elérte a déli sarkpontot is. Persze az extrém hosszú futásokat folytatja vendégem, az Atlanti-óceánt a világon egyedüliként átkenuzó, a déli sarkvidéket is meghódító sportember, az idén magyar arany érdemkereszttel kitüntetett Rakoncai Gábor. Várja önöket a beszélgetőtárs Cseszregi Balázs.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. A magyar történelemben különleges túlélőnek tekinthető Buda, Európa egyik legtöbbször ostromlott városa. Lakossága jó néhányszor kicserélődött a harcok nyomán, a várat pedig számos alkalommal lerombolták. Ám a megmaradt kövekből újra és újra felépült, elsősorban a kiváló várparancsnokok irányításával. De kik is voltak ők? A budai várkapitányokról szóló beszélgetésünk első része a regényes történelem műsorában, ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Zenéről, politikáról, filozófiáról.
A második világháborúval szerintem a felnőtt társadalom megbukott. Hogy a semmiért egymást legyilkolták, szétlőtték emberek, lebombázták Londontok, Berlin, minden, és megszületett egy nemzedék, akik azt mondták, hogy én nem akarok felnőtt lenni. A felnőttek hülyék, és ez a generáció nem nőtt fel. Azért nem nőtt fel, mert nem akart.
Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Takács Tamás zenész. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
2026. április 24-e péntek Györgyi névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Már is megszüntetné a 7-es cikk szerinti eljárást Magyarországgal szemben az Európai Néppárt elnöke, hogy miért annak 4/8 után járunk utána. Az eddigiektől eltérő struktúrában vág neki a kormányzásnak a Tisza párt, a részleteket, az előnyöket és a hátrányokat 7:30 után beszéljük meg az elemzővel. Melyek a Tisza kormány legfontosabb gazdaságpolitikai elképzelései? A közgazdászt kérdezem erről még 8 óra előtt. És mennyire lehet súlyos az az energiaválság, amellyel Európa szembenéz, és milyen hatásai lehetnek ennek Magyarországra nézve? A szakértő válaszol a kérdésre 8:30 után. Köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
A magyarországi víziturisztikai fejlesztések 2026-ra elérték azt a kritikus tömeget, ahol a hatások már nem csak turisztikai, hanem gazdasági és társadalmi szinten is mérhetők. A szisztematikus építkezés, a megállóhelyek kiépítése, az eszközpark bővülése, a digitális szolgáltatások megjelenése alapjaiban írta át a hazai folyók és tavak használatát. A hálózatba kapcsolódás eredményeként pedig a fejlesztések, például az Alsó-Tisza és a Maros térségében zajló beruházások, már nem elszigetelt pontokat, hanem komplex élményhálózatot hoztak létre. A vízitúra megállóhelyek összekapcsolódtak a kerékpáros és gyalogos útvonalakkal, ez pedig növeli az aktív turisták számát és a térségben való tartózkodási idejüket. Ezekről is szó volt a hétvégén a felvidéki Helembán tartott 4. magyar víziturisztikai konferencián. A fejlesztésekről a leköszönő aktív Magyarországért felelős államtitkár Révész Máriusz tartott beszámolót. Tarnóczi László összeállítása.
Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár. Legnagyobb eredménynek azt tartja a vízitúrázás tekintetében, hogy mindazon szervezetek, mindazon vállalkozások, önkormányzatok, amelyek eddig vízitúrázással voltak kapcsolatban, vagy élsporttal, de a vízhez kapcsolódóan, egymásra találtak, szövetségre léptek, és közös érdekek mentén tudtak fejleszteni. Mit tudtak fejleszteni, és miben jelenik meg ez az együttműködés?
Amikor megkaptam a feladatot, hogy legyek aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és később államtitkár, akkor mindig fontos feladatomnak tartottam, hogy valahogy ezt az egész területet ezt meg kell szervezni, össze kell fogni, rá kell venni az embereket, hogy dolgozzanak együtt. Ennek érdekében ezt az egész világot igyekeztünk megszervezni, tehát a minisztériumokban lett mondjuk a kerékpározásért felelős aktív mobilitási főosztály. Megszerveztük a kerékpáros turisztikai világot, ebből alakult meg a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség. Sikerült egy szervezetbe terelni a különböző kerékpáros versennyel foglalkozó szövetségeket. Ez se volt egy egyszerű feladat. A szabadidős sportesemény szervezőket szintén egy csapatban rendeztük, ebből lett a szabadidős sportesemény szervezők országos szövetség. Ennek is már több mint 100 tagja van, és ezzel hozzájárulunk, hogy egy kicsit magasabb, jobb színvonalú sportesemények szerveződjenek Magyarországon. És volt egy kis elégedetlenség a víziturisztikai világban is, mert a víziturisztikai fejlesztésekre szánt pénzeket, uniós pénzeket, azt a Magyar Kajakkenu Szövetség kapta, és hát ebből volt feszültség, hiszen vízitúrázással nagyon sok olyan csapat foglalkozott, ami nem része a Magyar Kajakkenu Szövetségnek. És hát sokat jöttek hozzám elégedetlenkedve, és mondtam, hogy hát itt az ideje, hogy egy kis szövetséget alakítsanak, hozzanak létre ők is. Igazából nem ismerték a kelet-magyarországiak, a nyugat-magyarországiak, a közép-magyarországiak szinte senkit, úgyhogy ilyen eléggé szétesett világ volt. És ilyen fantasztikus élmény látni, hogy megalakult 2022. novemberében ez a szövetség, és itt van most 100-150 ember, és itt vannak a legnagyobb vízitúra szervezők, közösen gondolkoznak, közös célkitűzéseket fogalmaznak meg. Velük közösen sikerült összehozni, hogy legyen vízituristikai stratégia Magyarországon, kialakítanak közös elképzeléseket, és próbálunk előre menni. Az elképzelések között az szerepel, hogy mindig mindenütt hálózatosan fejlesztünk, tehát a pontszerű fejlesztéseknek nincs értelme, fenntartható módon fejlesztünk, tehát hogy hosszú távon is működni fogjon. Ösztönözzük a térségi összefogásokat, tehát megalakult például a Rába Szövetség, vagy működik nagyszerűen az Ipoly Fórum. Térségben próbálják végiggondolni, hogy mire is van szükség. Ennek köszönhetően meg tényleg elég sok támogatást kapott ez a víziturisztikai világ is. Hihetetlen sok víziturisztikai rendezvény valósult meg az elmúlt két évben, és nagyon jelentős érzékelhető dinamikával fejlődik a víziturizmus Magyarországon. Én bízom benne, hogy az elkövetkező időszakban ez a folyamat ezzel nem szakad meg, működni fog tovább, és bízom abban, hogy az a rendszer, amit kialakítottunk, tehát hogy az aktív Magyarország államtitkárság, ha én nem is, de a csapat az együtt marad, tud dolgozni tovább, nem fogják beolvasztani se a sportállamtitkárságra, se máshova. Bízom benne, hogy ez működni fog, és megvan ez a rendszer, hogy a kerékpározásnál, a szabadidősportnál, a természetjárásnál, a vízitúrázásnál mindenütt megvan a nagyon erős országos civil szervezeti háttér, hogy ez a folyamat ezzel nem szakad meg, hanem folytatódni fog az elkövetkező években is.
Magyarország és Szlovákia között sok száz kilométeren keresztül vízi határunk van, mind a Duna, mind az Ipoly. Lehet egyfajta diplomáciát is folytatni a víziturizmuson keresztül?
Évek óta egyébként nincs akadálya, és közös fejlesztések is vannak, nagyszerűeket lehet evezni az Ipolyon is, bár egyszer Széchenytől és Balassagyarmatig mentünk, és ott igen, sok, azt hiszem 27 átevezés volt, úgyhogy mikor sötétedés nem értünk Balassagyarmatra, akkor a feleségem arcáma nem volt teljesen őszinte a mosoly, ezt követem már nekem sem, de óriási élmény volt. Az Ipoly lentebbi szakaszán ott már kényelmesen lehet evezni. A területi operatív programos forrásokból próbálunk pénzt szánni arra, hogy az Ipolyon is fejlődjön a víziturizmus, szerintem óriási lehetőségek vannak ebben, és vannak még más olyan kihasználtan folyó szakaszaink is, ahol a potenciálnak sajnos a kis részét használjuk. A Duna az sokkal ismertebb, bár akik olyan vízitúrázók, hogy szeretszik a kicsit az egzugosabb, izgalmas részeket, nekik a Duna egy kicsit unalmas, de a Dunán is egyébként nagyon kiváló vízitúrákat lehet folytatni. De már a határokról beszélünk, tavaly Románia és a schengeni határon belülre került, úgyhogy már a Romániából eredő folyókra is lehet menni túrázni. Tavaly például voltam egy fantasztikus vízitúrán a Fekete Körösön, az helyenként már ilyen egészen vadvizes jellegű volt. Mindenkinek ajánlom, tehát hogy érdemes abban az irányba is elmenni, tehát szinte hihetetlen, hogy ember elmegy Békés megyébe, onnan megy mondjuk 100 kilométert, és akkor ilyen fantasztikus vadvízi helyeken evez már, tehát hogy vannak lehetőségek. Itt a víziturisztikai stratégiában az is szerepel, hogy próbáljuk megnézni, hogy milyen kihasználatlan potenciálok vannak, és ezeken a helyeken mit kellene tenni, hogy többen menjenek oda vízitúrázni. Ugye az az alapvető célkitűzése a víziturisztikai stratégiának, hogy 10 év alatt kétszerezzük meg a vízitúrázóknak a számát. Most pénzt tudtunk erre szánni az elmúlt időszakban, elég sok szolgáltatás fejlesztést is elindítottunk. Hadd mondjam azt, hogy kb. 200 biciklit osztottunk ki vízitúra megállóhelyekre, olyan vízitúra megállóhelyekre, ahol a vízivándortáborozás is folyik, és ezáltal lehetővé válik, hogy nem csak a vízpart 1-2 kilométeres körzetében legyenek elérhetők a látnivalók, hanem hogyha mondjuk ezeken a pontokon biciklihez is lehet jutni, akkor 20-25 kilométer, a keményebbek esetén akár 30 kilométeres távolságban is elérhetővé válnak a látnivalók. Tehát szerintem így érdemes ebben gondolkozni, hogy hálózatosan, komplex módon fejlesztük a térségeket, úgyhogy a szolgáltatók is mindenki ott van, fogjon össze, és akkor szerintem ez a megkétszerezés 10 éven belül létrejöhet. És ugye ez nem önmagában cél, hiszen ez segít a térségnek, segít a lakosság megtartás tekintetében anyagilag is, segít egyébként a magyarok egészségi állapotában is, mert ott azért van kívánnivaló, és hogyha valaki a szabadidejét aktívan tölti, az biztos, hogy nagyon sokat segít annak érdekében, hogy az egészség is rendben maradjon.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban élénkül a forgalom a 10-es főúton, befelé az Ürömi körforgalomnál, és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Pap Károly utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Városmajor utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a második kerületben a Napvirág utcát egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Közműjavítása miatt csak a félútpálya járható a 10. kerületben a Gyömrői úton, a Kada utca közelében. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton és az Apolló utcánál felújítás miatt. Napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Zuglóban a Fűrész utcát lezárták az Erzsébet királyné útjánál, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
MÁV Info.
Jó reggelt kívánok! A MÁV hálózatán nincsenek nagyobb forgalmi fennakadások. A Dunaújvárosi vonalon vasárnapig még pótlóbuszok szállítják az utasainkat Puszta-Szabolcs és Dunaújváros között. Szintén vasárnapig MÁV buszok közlekednek Sárbogárd és Nagydorog között minden vonathelye. A hétvégén az esztergomi vonalon Pilisvörösvár és Esztergom között MÁV buszok közlekednek pályakarbantartás miatt. A nyugati pályadvarról induló S72-es és Z72-es jártok a megszokott alapmenetrend szerint közlekednek Pilisvörösvárig, ahonnan pótlóbusz indul Esztergomba, ahová ezek 25-30 perccel később érkeznek a megszokott menetrendhez képest. Az Esztergomból induló S72-es, Z72-es vonatok helyett 25-30 perccel korábban indulnak a pótlóbuszok. Szombaton és vasárnap módosított menetlen lesz érvényben a Váci-Szobi vonalon. Az S70-es vonatok csak óránként közlekednek, a nyugati pályadvarról óra 45 perckor, Vácról pedig 34-kor indulnak. Éper Károly, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Arról pedig, hogy milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén, meddig tart az a napokban tapasztalt enyhe, de szeles idő. Kókai Ádámot, a Hungaromet meteorológusát, munkatársát kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Anticiklon alakítja időjárásunkat, ez egyet jelent a nyugodt, eseménytelen idővel. A fátyol és napközben képződő gomoly felhők mellett ma is sokat süt a nap, esni sehol sem fog. Az északnyugati szél viszont sokfelé ma is megélénkül, főképp a főváros tágabb térségében, és az Észak-Dunántúlon időnként erős lökések kísérik. Délutánra 17 és 23 fok közé melegszik fel, késő estére 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. eső. Holnap kellemesen meleg, napos idő várható, majd vasárnap hideg front érkezik, de ez a front is inkább széllel jár, mint sem esővel. A hőmérséklet azonban nagyjából 5 fokkal visszaesik. A jövő hét első napjaiban ismét lehetnek gyenge fagyok éjszakánként, majd szerdán átmenetileg csapadékosabbra fordulhat az idő.
Kokai Ádámot hallottuk a Hungarometttől, mindjárt hírek jönnek, aztán 7:45 után utána járunk majd annak, hogy miért szüntetné meg már is a hetes cikk szerinti eljárást Magyarországgal szemben az Európai Néppárt elnöke, és szó lesz arról is még 8 óra előtt, hogy az eddigiektől eltérő struktúrában vág neki a kormányzásnak a Tisza párt, az elemzővel beszéljük meg a részleteket. 6:30, most pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Jóváhagyta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósítását az Európai Unió tanácsa. A döntés lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy akár már ebben a negyedévben megkezdje az első részlet kifizetését. Közben a tagállamok kormányait képviselő testület egyhangulag elfogadta az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot is. Ez a többi között teljes tengeri tilalmat vezet be az orosz nyersolaj kereskedelmére. Ma is folytatódik a kétnapos kihelyezett ciprusi uniós csúcs. Az állam és kormányfők a növekvő energiaárak megfékezéséről, védelmi kérdésekről és az Európai Unió 7 éves költségvetéséről egyeztetnek. A találkozóra meghívták az öbölországok, valamint Egyiptom, Szíria, Jordánia és Libanon vezetőit is. 3 héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon közötti tűzszünetet. Az egy hete életbe lépett fegyvernyugvás hétfőn járt volna le. A célja, hogy létrejöjjön a béke megállapodás a két szomszédos közel-keleti ország között. Az amerikai elnök elrendelte a Hormuzi szorosban aknát telepítő iráni hajók megsemmisítését. Donald Trump azt is közölte, hogy dolgoznak a kulcsfontosságú hajózási útvonalon korábban elhelyezett robbanó szerkezetek hatástalanításán. Emellett megismételte, hogy Washington a közel-keleti konfliktus lezárásáig fenntartja a perzsa kikötők katonai blokkádját. Erdőtüzek pusztítanak az Egyesült Államok délkeleti részén. Georgia államban a lángok több mint 10 000 hektárt perzseltek fel, legalább 50 ház semmisült meg, és további 4 kisebb gócpontról is jelentés érkezett. A térségből több 100 embert evakuáltak. A szomszédos Floridában is több helyen ég az aljnövényzet az Egyesült Államokban. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Tolna.
Hunnia és Pannonia között. Beszédes József híd. A legtöbben egyszerűen csak földvári hídnak nevezik. A magassága közel 9 méter, a hajózható hídnyílás szélessége 74 méter. A Dunában 3 pilléren támaszkodik. Sokáig ez volt Budapesttől délre az első állandó Dunahíd Magyarországon. A Beszédes József híd 2 év alatt épült fel. Tervezője Kosalka János műegyetemi tanár. 1930. novemberében adták át a forgalomnak, kezdetben csak közút volt, de amikor 10 évvel később elkészült Dunaföldvár és Solt között a vasúti pálya, a síneket az acélrácsos hídra is rávezették. Pont 14 évvel az avatása után a visszavonuló német hadsereg felrobbantotta. Újjáépítették majd az 1980-as években, kisebb felújításokat végeztek rajta. Az évezredünk kezdetén zajló teljes felújításakor szüntették meg rajta a vasúti közlekedést. Ekkor a síneket felszedték, és a teljes hídpálya aszfaltburkolatot kapott. Az újjáépítés közben 1500 tonna acélelem került a szerkezetbe. Ma az 52-es út 2 közúti sávja mellett kerékpárút és gyalogjárda is átvezet rajta. A híd a nevét Beszédes Józsefről, a reformkori vízszabályozásokat irányító mérnökről kapta, aki Dunaföldváron halt meg, és a város temetőjében nyugszik.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
reggelt Magyarország. A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
A földnapjára a Miskolci Egyetem nem egy klasszikus rendezvénnyel készült, hanem egy kertet létesített a kampusz nagy előcsarnokában. Virágok, kartonpapírból készült bútorok, különleges növények hívták fel a figyelmet a természetre és annak védelmére. A földnapja kert a hónap végéig ott is marad az épületben, majd a növényeket kitelepítik az igazi kertbe a kampuszon. Bétót Erika riportja.
A Miskolci Egyetem idén is csatlakozott a Föld napja programjaihoz, és egy látványos, kicsit rendhagyó rendezvénnyel készült. Dr. Horváth Zita, az egyetem rektora, így nyitotta meg a rendezvényt.
2009 óta a világ megünnepli a Föld napját, részben a Földünk megőrzése érdekében, és hát valamennyien tudjuk, hogy egyre nagyobb szerepet kap a környezetvédelem, a fenntarthatóság minden intézmény, minden szervezet életében, és az Európai Uniónak is egy kitűzött célja 2040-ig minél zöldebbé válni. Ennek egy szimbolikus megemlékezése, rendezvénye, helyszíne a mai itt az egyetemünk régi aulájában. Ez egy szimbólum, ahogy mondtam, hiszen hosszú idő óta próbálunk több területen megfelelni a fenntarthatósági követelményeknek. Az épületeink zöme megújult. Itt is igyekeztünk megújuló energiákat felhasználni, a geotermikus energiától a napelemen keresztül. Folyamatban van egy napelempark kialakítása az egyetemen, elektromos autókat használunk, és folyamatosan ezt a közel 90 hektáros parkunkat zöldítjük. Elkészült az egyetemünknek a fenntarthatósági stratégiája, külön munkacsoport, fenntarthatósági referens foglalkozik azzal, hogy ez valóban ne csak papíron történjen, hanem a gyakorlatban operatív szinten is, és hát szerepel egyetemünk a fenntarthatósági nemzetközi stratégián. Az a célunk, hogy ezen a rangsoron egyre előkelőbb helyen tudjunk szerepelni.
Jó szerencsét!
Dr. Palotás Árpád, az anyag és vegyészmérnöki kar dékánja a Miskolci Egyetemen.
Örömmel köszöntöm Önöket az ország legzöldebb kampuszának legzöldebb aulájában. Természet és a zene egymáshoz közeli fogalom, és mint látható számos hangszer megjelenik itt. Vagy virágtartóként, mint ez a zongora, vagy díszítő elemként.
Mert hogy a Miskolci Egyetem a földnapja alkalmából a kampuszon belül egy kertet létesített. Tehát épületben egy kert. Nos, erről beszélt a professzor.
A kertben két további újdonság is található. A gondos szemlélődők minden bizonnyal felfedezték azokat a floráriumokat, vagy minikerteket, amiket nagy üvegballonokba, vagy régi szódás szifonokba, lombikokba és egyéb üvegedényekbe készített számunkra Kis László Budapesten élő biológus. Ezek a kicsi élő rendszerek évekig gondozásmentesen élnek, sem vizet, sem egyéb tápanyagot nem igényelnek. Ezt konkrétan saját tapasztalatból tudom. Nekem két évig volt az asztalomon egy olyan florárium, amit nem nyitottam ki két évig, és a növények azok burjánoztak benne. A másik újdonság a kartonpapírból készült bútorokhoz kapcsolódik. Ennek magyarázata következő. A földnapja, amely különféle eseményeket szokott magába foglalni világszerte, elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet bolygónk védelmére, természeti erőforrások felelős használatára és a fenntarthatóság fontosságára.
Természetesen megkérdeztem néhány diákot a Miskolci Egyetemen, hogy milyennek látják ezt a kertet.
Ez a kert egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a egyetemnek a belső alapvetően zárt udvaraiba is behozunk egy kis zöldet, egy kis kedvet, főleg majd, hogyha ez a kert tovább tud épülni, legyen maradandó kerté, akkor a téli szürke időben is legyen egy kis zöldebb, vidámabb érzés az egyetemen belül is, ne csak kívül.
Hogyha azt mondom, hogy földnapja, akkor mi jut eszetekbe?
Hát az újrahasznosítás, a törekedés, hogy zöldebb életre.
Van szüksége a földünknek védelemre? Védenünk kellene a földet, vagy tönkre tesszük?
Teljes mértékben igen.
Hogyan lehetne védeni?
Oda kell figyelnünk arra, hogy miből és mennyit használunk, és utána az, hogyan tároljuk, vagy éppen hasznosítjuk újra.
Erről a kertről mi a véleményetek? Itt, hogy a kampuszon belül egy kert?
zöldebbé teszi nyilván a környezetet, meg megújítja az egész egyetemet igazából, és hát ezen részét biztos, és hát nyilván több életkedvet ad ugye a szürkébb falaknak.
A Földnapja alkalmából elkészített kertről elmondható, hogy egy látványos, inspiráló kiállítás, ami a természetet beköltözteti az egyetem falai közé, és a fenntarthatóságra hívja fel a figyelmet.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Fenntarthatóságról lesz szó a következő percekben is, csak most már gyakorlati szempontból. Klímabarát díjjal tüntették ugyanis ki az Egererdő ZRT-t. A társaság élen jár a vizes élőhelyek kezelésében és a víz visszatartásban, valamint az új erdő telepítései során klímatűrő és biodiverz állományokat telepít. Az elismerésről Dobre Kecsmár Csaba vezérigazgatót kérdezte Pilisi Csenge.
Körbenézünk, akkor látunk bükköt, látunk kocsánytalan tölgyet. Ha megnézzük ezeket a fákat, én ezt a bükköt egyből jól fának mondanám.
Hogyan tud felkészülni a klímaváltozásra az Egeredő ZRT? Dobre Kecsmár Csaba, a társaság vezérigazgatója.
Nem csak az Egeredő ZRT-nek, nyugodtan kimerem jelenteni, hogy az egész erdély szakmának, és nem csak határainkon belül, hanem én úgy gondolom, hogy egész Európában, de talán mondhatom, hogy az egész világon is, a legnagyobb kihívás, amivel az elmúlt években szembesülnie kellett, az a klímaváltozás hatásainak egyrészt a kezelése, másrészt a lehetőségeinkhez képest hatásoknak a mérséklése. E tekintetben az Egererdő ZRT északi középhegységben jellemzően őshonos főfafajú magas természetességi állapotú erdőkben végez erdőgazdálkodási erdőkezelési tevékenységet. Már évtizedekkel ezelőtt, 20-30 évvel ezelőtt elkezdtük azt a felkészülési munkát az akkori erdészeti tudományok, ökológusok által fölvázolt szkenáriók figyelembevételével, hogy hogyan lehetne ezeknek a kihívásoknak megfelelni. Mára már mondhatom, hogy egy olyan széles eszközkészlet áll a rendelkezésünkre, aminek a gyakorlatban való folyamatos átvezetése van már folyamatban.
Vannak olyan növény- és állatfajok is, amelyek már kihaltak a klímaváltozás miatt. Ez az erdőkben, a fafajokban hogyan jelentkezik? Milyen jelei vannak?
Talán az erdőjárók számára is legszembetűnőbb jelenség a Magyarországra a gazdasági célból betelepített fenyveseknek a folyamatos pusztulása, a száradása. Ez egyértelműen a klímaváltozás hatásaira vezethető vissza, hiszen ezek a fenyvesek, jellemzően itt a lucfenyőre gondolok, olyan klimatikus körülmények közé kerültek, amelyek már nem felelnek meg a termőhelyi igényeiknek. A légköri pára hiányzik ezeknek az erdőállományoknak, lucfenyveseknek a fennmaradásához. Sajnos a légköri pára viszonyoknak a negatív irányba történő változása ellehetetleníti ezeknek az erdőknek a fenntartását. Másodlagos károsítóként megjelennek azok a szúbogarak, amik gyakorlatilag kivégzik ezeket a fenyves állományokat. Ezeknek a fokozatos lecserélése zajlik az erdőgazdaságok által. A fenyvesek helyére klímatűrő, őshonos, lombos, elegyes erdők kerülnek eltelepítésre. Bízunk benne, hogy ezek az erdők majd jobban viselik az előttünk álló kihívásokat.
Ezért kapott most klímabarát díjat a társaság?
Igen, ez a megoldás is, tehát a idegenhonos klímának már nem ellenálló lucfenyvesek lecserélése is benne volt a pályázatunkban, de ennél sokkal szélesebb körül volt a pályázat. Olyan megoldásokat is bemutattunk, amelyeket őshonos lombos erdőkben alkalmazunk, gondolok itt a vágásos erdőkezelési módról, a nem vágásos erdőkezelés irányába történő átállásra, erdőszerkezeti javítását célzó megoldásokra, a holdfa szerepének a hangsúlyozására, vízvisszatartási megoldásokat is szerepeltettünk a pályázatban, illetve olyan megoldásokat is, amik az erdő biodiverzitásának javítását szolgálják, gondolok itt például odutelepek létesítésére olyan erdőkben, ahol az erdő kora, az erdő faegyedének a dimenziója még nem teszi lehetővé a természetes oduképződést, itt ezeket a folyamatokat mesterséges oduk kihelyezésével segítjük.
Olyan nyár, mint a mostani, és az előző évek is elég aszályos nyarak voltak. Mit tudnak tenni a víz megtartás, visszatartásért?
Mi hegy- és dombvidéki erdőgazdálkodóként alapvetően azt tekintjük elsődleges feladatunknak, hogy elősegítsük a területen lehulló csapadéknak a talajba való minél nagyobb arányú beszivárgását, ezért úgynevezett mikrovízvisszatartó létesítményekben, megoldásokban gondolkodunk. Itt sokszor olyan megoldások is szóba jönnek, hogy fakitermések követően esetben a visszamaradó vágástéri apadékot úgy helyezzük el, úgy alakítunk ki vízlefolyás gátló rőzsefonatokat, hogy ezek gátolják a víznek a lefolyását. A említett hódfa is fontos szerepet tölt be, hiszen szivacsként funkcionál a fa lebomlása közben, nagy mennyiségű vizet képes tárolni, de ilyen megoldások az úgynevezett hódanológok is, a természettől tanulva, a hódvárakat imitálva kisebb vízfolyásokon lefolyást gátló létesítményeket hozunk létre, rőzsefonatokból, a vízfolyásokon keresztbe döntött faegyedeknek, a törzsének a visszahagyásával, ezek mind-mind képesek a funkciójukat betölteni, és ezeknek a egyre nagyobb arányú alkalmazása is most már a feladatunk.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3/4 hét, 150 millió forintot nyert uniós pályázaton Hódmezővásárhely, hogy közösségfejlesztési programokat valósítson meg. Gál Boglárka, a Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ főigazgatója beszélt a részletekről Nagy Margitnak.
150 millió forint 100%-os támogatású ez a pályázat, ez az, amit mi fel tudunk használni közösségfejlesztési programokra, másik két konzorciumi partnerrel, az önkormányzat a pályázó és konzorciumi partnerként van jelen a Város Kulturális Intézménye, valamint a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség és a Vásárhelyi Néptáncért Alapítvány.
Milyen szakmai programokat kell megvalósítani?
Kettő fő részre tudnám bontani a pályázatot. Nagyon nagy hangsúly van az ifjúságon, illetve azon, hogy a meglévő közösségeket fejlesszük, illetve újakat generáljunk. Ilyen módon lehet kettő részre osztani, illetve a pályázat ugye Hódmezővásárhely közigazgatási területére vonatkozik. Az első célterület a belváros, és a második célterület pedig a többi városrész, Tabántól Batidáig minden városrész benne van. Ugye az egész pályázat az 36 hónapig tart, és 28 hónap áll rendelkezésre jelenleg a megvalósításra. Most készítjük a szükséges cselekvési tervet.
Beszéljünk ezekről az ifjúsági programokról. Milyen területen és az ifjúság mely életkori szegmensét célozták meg?
Az egyik konzorciumi partnerünk, a Vásárhelyi Néptáncért Alapítványnak fő célja az, hogy többek között, hogy a néptáncon, népzenén keresztül a picikeket bevonja, tehát hogy ott szól inkább a program a gyermekeknek. Mi az ifjúsággal igyekszünk foglalkozni, nekik nagyon sok programot kínálunk, de mégiscsak az a cél, hogy itt a városban egy központi helyen, de aminek a helye a Vásárhelyi Ifjúsági Klub, legyen olyan pezsgő ifjúsági élet, tehát hogy középiskolások, fiatal felnőtteket bevonva, ami az ő igényeikre épülő programok valósulnak meg. Most van folyamatban a Hódmezővásárhelyi Ifjúsági Önkormányzat újraalakulása, ez egy nagyon izgalmas kérdés, tehát ez arról szól leginkább, hogy a fiatalok tudják saját magukat képviselni, és de egyébként meg egy jó hangulatú közösségről és művészeti programok szervezéséről van leginkább szó. Tehát ez a pályázat kiterjed az ő megerősítésükre is, illetve ifjúság szakmai szempontból szeretnénk létrehozni egy ifjúsági koncepciót, ami közép és hosszú távú célokat fogalmaz meg.
Van ennek köze a lakosság megtartáshoz? Hogy lássák azok a fiatalok már, mondjuk tinédzser korukban, nagyon fiatal felnőtt korukban, hogy itt érdemes élni ebben a városban?
Természetesen abszolút van ehhez köze, hiszen ez is egy eszköz arra, hogy részesei legyenek a vásárhelyi életnek, és hogy kedvük szerint tudják alakítani az ő számukra szóló programokat. De itt csak egyet-kettőt szeretnék megemlíteni, mint például, hogy élményalapú mentorprogramot szeretnénk kihirdetni, aminek lényege az lesz, hogy 3-5 fős csoportok környezeti vagy társadalmi problémákra reagáló projektekkel kell, hogy összerakjanak, ezt megpályáztatjuk, és akkor a bíráló bizottság pedig el fogja dönteni, hogy melyik őjüké nyer, és ez mindenféleképpen hozzáad a város életéhez és megtartó erejéhez is, illetve van ilyenünk, hogy 13 éves és már polgár, ez egy tábor, ami arról szól, hogy hogyan csatlakozhatnak be az ifjúsági klub és az ifjúsági önkormányzat életébe, itt szó esik majd önismeretről, együttműködésről, demokráciáról, fiatalok bevonásáról. A pályázat célcsoportjában kiemelt szerepet kapnak a nők, a mély szegénységben élők, a romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint gyermekek és idősek.
Ez egy nagyon nagy merítés.
Igen, gyakorlatilag csak a férfiak maradnak ki. Most a projektfejlesztés időszak vége az, hogy mi benyújtjuk a cselekvési tervünket. Voltak közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, és egy online kérdőíven keresztül is megkérdeztük a lakosságot, hogy milyen igényeik vannak.
Nem Budapest az ország legnagyobb városa, hanem Hódmezővásárhely, tehát a közigazgatási területe hatalmas. Tehát ez a feladat hatalmas feladat, hogy mi a pályázat végső célja.
Nagyon sokan használják a közösség építés formálást, és talán ezért elcsépelt szó is. De én azt gondolom, hogy itt a találkozások és az összhang, ami a pályázat célja. Ifjúsági területen ez egyszerűbb, még akkor is, hogyha nagyon sokan vannak a fiatalok, és nagyon nehéz őket bevonni, ugye a középiskolásokat a legnehezebb elérni, és ők nagyon elfoglaltak is, de én azt gondolom, hogy tudjunk közösen együtt művelődni, illetve hogy a saját igényeinket formáljuk, magasabb szintre emeljük.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Térítésmentes lesz a házi segítségnyújtás az alacsony jövedelmű egri idősek számára. A közgyűlés döntött, a házi segítségnyújtás esetében 250 ezer forintos havi jövedelem határ alatt a szolgáltatás térítésmentessé válik. A cél, hogy az alacsonyabb jövedelmű rászoruló idősek számára ez ne jelentsen akadályt a szükséges gondozás igénybevételében. Pilisi Csenge riportja.
Jó napot kívánok!
Megérkeztünk Mészáros Jutka nénihez.
Mióta tetszik itt élni?
Körülbelül 25 éve élek itt. A szomszédok nincsenek. A telefon az egy nagyon döntő dolog, mert azzal tartom a kapcsolatot. Itt az a rendszer alakult ki, hogy minden szombaton általában, amit pénteken a Piroska, a Bartáné megvesz kenyeret a sajátjával együtt, azt beadja nekem a kenyeret, az újságot, a postát. Hát egy kiló kenyer nekem egy hétre elég. Ez minden héten így történik. A Sári, Bandi és Adita szoktak segíteni, ők például mindig ők hozzák a gyógyszert, három havi gyógyszert, amit egy barátnőm a saját receptjével elhoz az asszisztensnőtől. Ez egy láncolat. Két havonta, majd most szombaton esedékes, jön a fiam meg az unokám, a Gyuri lekaszabolja a füvet, ami pillanatnyilag elég zsumbúj. Segítenek, amit ugye nem tudok egyedül elintézni, sok mindent, meg hozzák az ellátmányt, amit én telefonon lediktálok, hogy mit kell hozni.
Hát akkor sok segítsége van Jutka néninek, nem?
Igen, szóval megvan ez szervezve.
Ezzel be kell nyomni a piros gombot, és akkor ezzel jelzést ad?
Nem, ez gyakorlatilag egy olyan telefonkészülékkel van kapcsolatban, ahol három van beprogramozva. Akkor még a juhászék itt a közvetlen szomszédom, még akkor itt voltak, ők igen. Voltak az elsők, akik mellett eljöttetek a
Krokai,
az a második, a Mariana harmadik, és az a dolognak a technikája, hogy ő elkezdi az elsőt csörgetni. Nem veszik föl, nem reagálnak, megy a másodikra, a harmadikra, kezdi megint, szóval addig mondja, amíg valami
történik. Kijött, bement a másik épületbe, és mire vissza akart menni, bezárult az ajtó.
Ugye senki nem hiszi el, hogy a vörös macska, aki az előbb még itt
jó,
sétált,
igen, tényleg ő volt.
Becsukta az ajtót belülről. Én kijöttem, mert én abban a házban lakom, és itt van a konyha. És ez télvíz idején volt. Azt hiszem 6:45, de hát az is korán volt, Krokaék vágtottak át. Miért nem szóltál rögtön? Hát mondom, mert nem volt szívem titeket 4:30-kor fölverni.
Nekem itt tetszett másfél órát lenni a hidegben.
Igen. Meg kell tanulni, elfogadni, ha jó szívvel segítenek. Ez nem egy könnyű lecke. Amikor egyszerű dolgokat sem tud megcsinálni az ember, akkor borzasztó nehéz megkérni valakit, hogy jól van, szívesen, de figyelni kell arra, hogy ne terheljünk másokat. Tehát amit tud az ember, azt próbálja meg maga elintézni. De ha látja, hogy szívesen segítenek, akkor tudja elfogadni anélkül, hogy belebetegedne.
Hogyan tudja Egervárosa segíteni az időseket?
Van egy szociális intézményünk, ami számos helyszínen gondozóközpontot is üzemeltet.
Wagner Ákos Eger polgármestere.
Ennek több szolgáltatása van, ennek a szociális szolgáltatása ennek a intézménynek, és az egyik ilyen szolgáltatása házi segítségnyújtás, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a idősek számára, vagy akik igénybe kívánják venni ezt a szolgáltatást, maga a lakókörnyezetükben, tehát a lakásukban segítenek bizonyos feladatoknak az elvégzésében, legyen ez takarítás, mosogatás, akár a bevásárlás vonatkozásában is, ha pedig olyan betegsége van az illetőnek, akkor az ápolási munkálatokba, illetve az étkezésbe is tudnak segíteni az ott dolgozó kollégáink. És ez a házi segítségnyújtásra megfelelő létszáma van a gondozási központnak, és a februári közgyűlés úgy döntött, hogy 250 000 forintos jövedelem határ alatt térítésmentessé teszi a rászorulóknak és az igénybevevőknek ezt a szolgáltatást, hiszen eddig egy sávos rendszer működött, tehát egy jövedelem határnak megfelelően kellett ezért óradíjban fizetni, de azt gondoltuk, hogy 250 000 forint jövedelem határ alatt egységesen, térítésmentesen tudjuk adni ezt a szolgáltatást. Úgy egyébként, hogy az önkormányzatnak ez nem jelent többlet költséget, hiszen ehhez kapcsolódó normatív támogatások pedig jelen vannak, és azzal tudjuk ezt kompenzálni, ezt a kieső bevételét a szociális intézményünknek.
Ez nagyon sokat jelent azoknak az időseknek, akik rászorulnak, akiknek ez a szolgálat pótolja a családot.
Annak ellenére, hogy az ingyenesség csak április 1-től lépett hatályba, mert az intézmény átalakítást követően egyébként folyamatosan nőtt az érdeklődés a házi segítségnyújtás iránt. Az elmúlt hónapokban 50-60 fővel nagyobb létszám igényelte ezt a házi segítségnyújtást. Mi bízunk benne azzal, hogy ezzel a térítésmentességgel még nagyobb létszámot ki fogunk tudni szolgálni. Alapvetően a korfájegernek természetesen hasonló, mint az országnak a korfája, tehát a idős generáció van többségben jelen pillanatban, még a fiatalok 18 éves korosztályig még viszonylag jó számban vannak, utána nyilván az egyetemi és egyéb munkahelyi lehetőségek okán ugye csökken a létszáma Egernek, úgyhogy törekszünk, hogy az itt lakóknak a életminőségét javítsuk minden területen.
Műsor ajánlott. Délelőtt.
Villogás, büntető fékezés és pofoszkodás. Egyre több az agresszív sofőr az utakon.
Egyet rávillantottam, és ezért ő cserébe büntetésből bejötteném. Egy centiméternyire megmozdítottam a kormány. Ettől az én autóm bekígyózott, és elkezdtem felborulni.
Miért a volán mögött vezetjük le a napi feszültséget? Érdemes lenne pszichológiai alkalmassági vizsgálattal szűrni a járművezetőket. Egyáltalán mitől javulhatna a közlekedési morál? És önök mennyire idegesek az utakon? Diósi Klári vagyok, várom önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Idén 150 éve indult meg a vonatközlekedés Győr és Sopron között. A Sopronhoz legközelebbi állomás Fertőboz, ahol a Vasút Történeti Parkban idézzük meg a gőzmozdonyok, a keskeny nyomtávú vonatok és a vasutasok életét.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Cherry Tiggo modellek már 9 190 000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150 000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók és Szakcsi Rádió ajánlásával április 30-án a Doknágyi Ernő Zenei Központ nagy terme a jazz fellegvárává válik. Ünnepeljen velünk a Szakcsi Rádió második születésnapján. A színpadon a műfaj hazai kiválóságai, a Binder Károly Borbély Mihály duó, a Contempo, a Lukács Márton trió és a Halper Quintet. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon.
Ív, vonal, forma, ez szép. Felhők, virágok, szivárvány az ég. stílus, báj, játék a kék. Kék. Ragyogjon a boldogság kék. Új Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a banán kilója csak 385 forint, a magyar sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton, befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Lezárták a 12. kerületben a Csaba utcát, a Rágy-György utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Karap utca, Csaba utca útvonala a Csemegi utcától kétirányú Zsák utca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Autós percek.
A Dunakanyarban a 12-es főúton Nagymaros határában a 11-es kilométernél vadgázolás történt. A félútpályát lezárták. Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így sokan haladnak az M1-es autópályán Bicskétől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Az M3-as autópályán Mogyoró térségében pedig folytatódnak a burkolat felújítási munkák a 26-os és a 20-as kilométer között. A főváros felé vezető oldalon a külső és a leálló sávot tartják zárva, a óriási torlódásra kell számítani a reggeli órákban. Ami az időjárást illeti, gomoly felhős napos idő várható, élénk szélre a főváros környékén és a Dunántúlon számíthatunk. A hőmérséklet napközben 17 és 23 fok között alakul.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. április 24-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Újraindult a szállítás a Barátság kőolajvezetéken.
Folytatódik az informális uniós csúcs Cipruson.
9% lesz a minimálbér adója, mondjuk a részleteket. Újraindult a Barátság kőolajvezeték. Tegnap délután Magyarországra és Szlovákiába is megérkezett az első kőolajszállítmány.
A MOL a portfólió megkeresésére azt közölte, még kell egy kis idő ahhoz, hogy megkezdjék a nyersanyag feldolgozását az olajfinomítóban. A közmédiának nyilatkozó elemző arról beszélt, javult Magyarország ellátásbiztonsága, a közel-keleti válság azonban egész Európa gazdaságára rányomja a bélyegét.
Az iráni háború a történelem egyik legsúlyosabb energiabiztonsági válságához vezethet, figyelmeztet a Nemzetközi Energiaügynökség. A szervezet vezetője szerint a hormuzi szoros lezárása már is komoly zavart okoz a globális ellátásban, ezért az alternatív energiaforrások szerepe világszerte felértékelődik. Réti Margit összeállítása.
Egy friss felmérés szerint február vége óta nem csak Németországban, hanem Hollandiában és az Egyesült Királyságban is ugrásszerűen nőtt a kereslet a fotovoltaikus rendszerek iránt, amelyek a napfényt alakítják át elektromos energiává.
Az iráni háború kezdete óta a vásárlók egyértelműen igyekeznek megszabadulni a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségtől. Sokan megpróbálnak önellátóvá válni leginkább napenergia rendszerek segítségével, amikből márciusban 3-4-szer annyit rendeltek, mint tavaly ilyenkor, magyarázta a cég vezetője. Németországban 0%-os áfával, kedvezményes tarifával és tartományonként változó támogatással ösztönzik a megújuló energiaforrások használatát. Berlinben 2023 óta minden új építésű ház tetejére kötelező napelemet telepíteni. Ugyanakkor az iráni háború kezdete óta a németek is többet fizetnek az energiáért, ráadásul attól tartanak, hogy ez évekig így marad. Így jelentősen csökkenteni tudom a költségeket, főleg ha saját kezűleg szerelem fel a napelemeket, mondta egy düsseldorfi férfi. A vállalkozások is keresik a megfizethető forrásokat. Nyugat-Ausztrália legnagyobb tejgazdaságában 3500 tehenet kell ellátni naponta. Az egyre sűrűbben előforduló szárazság és a felgyorsult infláció miatt a farm kis hián tönkrement, mivel nem tudta kifizetni a villanyszámlát. Az energiadíjak egy év alatt 50%-kal emelkedtek, így meg kellett fontolnunk, hogy továbbra is csatlakozunk-e a villamos hálózathoz, mondta a farm vezetője, aki végül több mint 140 millió forintnak megfelelő összeget fektetett be egy hibrid napelemes rendszerbe. Hasonló gondokkal küzdenek a gazdák az Egyesült Államokban is, ahol tavaly jelentősen megnyírbálták a megújuló energiatermelést támogató szövetségi programokat. Nem kell bérleti díjat fizetnünk, mivel tulajdonképpen ingyen lenyírjuk a füvet, közben a juhok is jól laknak, mondta Daniel Bell, aki a cégtől vásárolt áramért is a piaci árnál kevesebbet fizet.
Informális uniós csúcsot tartanak Cipruson, amit válságkezelő csúcs találkozónak is lehet tekinteni az Európát is sújtó energiaválság témájában. Részletek Brüsszelből Baracka Esztertől.
Az állam és kormányfők elsősorban azt fogják megvitatni, hogy hogyan küzdhetnének meg az elszálló energiaárakkal Európában, és hogy az Európai Unió hogyan járulhat hozzá térség biztonságához, például a hajózási útvonalak biztosításával. Egyébként ez egy kibővült, kiszélesített körben is megvitatásra kerül majd, hiszen meghívást kapott a csúcsra az egyiptomi vezető, a jordániai, a libanoni, a szíriai, valamint az öböl országok vezetői is, Izrael azonban nem. Azután Ciprusi kérésre át fogják tekinteni az EU szerződés 42/7-es cikkét is, ami tulajdonképpen a kölcsönös védelemről szól, és napirendre kerül végül az unió 7 éves költségvetése is. António Costa, az Európai Tanács elnöke nagyon szeretné, hogyha erről megszületne a megállapodás még idén, de erre lényegében nincsen esély. Egyrészt azért, mert a tárgyalások nagyon korai szakaszban vannak, másrészt azért, mert az álláspontok nagyon távol vannak egymástól.
A hormuzi szoros blokkádja miatt élelmiszerhiány és jegyrendszer fenyegeti Európát a központi bank elnöke szerint.
Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az Európai Unió több oldalról is kitett a külső erőforrásoknak. Egyebek mellett a kerozint, a kőolajat, a héliumot, valamint a műtrágyát is külföldről importálja. Pásztor Szabolcs hangsúlyozta, ha ezeknek az ára megemelkedik, vagy esetleg hiány lép fel, akkor az importált élelmiszerekre is hatással lesz. Előfordulhat árnövekedés, vagy akár élelmiszerhiány is.
A legrosszabb forgatókönyv valóban ez lehet, alokálják a forrásokat, hiszen a jegyrendszer ezt jelenti, hogy kiosztják, hogy ki mennyit, hogyan, miként, vállalati szektor, háztartások, és abban az esetben, hogyha nagyon komoly feszítő hiány jönne létre, akkor ezt így próbálnák megoldani.
A Tisza kormány megnyitja az ügynökaktákat, közölte Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt is írta, hogy képviselőik nem költöznek be az AVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló képviselői irodaházba. Ruth Bálint leendő miniszterelnökséget vezető miniszter egy interjúban az ügynökakták lehető leghamarabb történő nyilvánosságra hozatalát jelölte meg egyik első feladataként.
9% lesz a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó, közölte a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint havi 625 ezer forintos bruttó jövedelemig mindenki kevesebb eszélyat fog fizetni. A minisztéri előtt azt is mondta, hogy a Tisza kormány méltányosabbá teszi az adórendszert. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Én egyszerre vagyok munkáltató és munkavállaló is, és szerintem, mint munkavállaló több pénzem fog maradni, hogyha ez létrejön, mint munkáltató viszont kevesebb lesz a kiadásom, és ez is nagyon jó lenne.
A leendő gazdasági és energetikai miniszter szerdán írt arról, hogy a Tisza kormány méltányosabbá teszi az adórendszert. Kapitány István szerint ennek az az első lépése, hogy a minimálbér után 9%-ra csökkentik a személyi jövedelemadót. A Tisza számításai szerint így évente több mint 240 ezer forinttal több marad a kevesebbet kereső zsebében. A terv szerint a mediánbér alatt keresők is kevesebb esziát fizetnek majd. Ez azokat érintheti, akiknek bruttó 625 ezer forintnál kevesebb a jövedelmük. Kapitány István szerint egy 420 ezer forintos bruttó bérnél évi 180 ezer, míg egy bruttó 625 ezer forintos bérnél évi 60 ezer forint megtakarítás lesz elérhető.
A gazdasági munkacsoporttal dolgoztunk a terveken.
A leendő kormány gazdasági miniszterjelöltje szerint az számít, hogy az emberek az adózás után mennyi pénzt vihetnek haza. Kiemelte, a Tisza kormány azon fog dolgozni, hogy letörje az inflációt. Idén megindulhat az érdemi GDP növekedés, jövőre visszatérhet a 400 forint körüli euró, ezt írja a Telex. A lap ismertette az Egyensúly Intézet gazdasági szakembereinek várakozásait. Ez alapján 2026-ban 1,5%-kal, 2027-ben 2,6%-kal nőhet a magyar GDP. Az intézet becslése szerint 2027-ben 3,4%-os infláció várható, ugyanakkor az iráni konfliktus is meghatározhatja annak alakulását. Szakemberek szerint a forint jelenlegi túlértékeltsége a következő években fokozatosan enyhülhet. Az euró átlagos árfolyama 2026-ban 388 forint körül alakulhat, 2027-re pedig visszatérhet a 400 forintos szintre.
A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint csak fokozatosan lehet kifizetni az árintézkedéseket. A szervezet főtitkára a lendő pénzügyminiszter javaslatára reagálva beszélt erről a Kossuth Rádióban.
Neubauer Katalin elmondta, nem szeretnék, hogy a lakosság terhei hirtelen megnövekedjenek és megugorjon az infláció. Ugyanakkor a kereskedők védelme érdekében mielőbb visszavonnák a piac torzító intézkedéseket. Emlékeztetett, első lépésben 10-ről 20%-ra emelnék az élelmiszerekre vonatkozó kiskereskedelmi árrést, majd szűkítenék az érintett termékkört.
Azért nagyon probléma ez az egységes 10% árrés kötelezés, árrésokkal rendelet, mert minden kereskedelmi hálózat és struktúra teljesen más költségszinttel üzemel. Még egy diszkontban 10-15% a költség, a szupermarketekben 30% a költség, a hipermarketekben 20% környékén van, és ugye mindenki egységesen kapta meg ezt a kötelezettséget. Tisztán látszik ebből is, hogy akinek alacsonyabb a költsége, az ezt sokkal könnyebben éli túl, és sajnos így azt is jelenti egyben, hogy még erősebbek lettek a diszkontok az elmúlt időszakban.
Egésznapos családi programok várják az érdeklődőket szombaton a Városligetben a rendőr és tűzoltó napon. A két szervezet 13. alkalommal ünneplik közösen védőszentjeik Szent György és Szent Flórián napját. A csütörtöki díszünnepségen a belügyminiszter átadta az év rendőre és az év tűzoltója díjakat, valamint kitüntetett csaknem 100 rendvédelmi, illetve egészségügyi szakembert. Víg András összefoglalója.
Szirénázó rendőr és tűzoltó autó konvoja vezeti fel szombaton a 13. rendőr és tűzoltó nap egész napos programját. A rendvédelmi szervezetek hagyományos városligeti seregszemléjét 10 órakor Budapest rendőrfőkapitánya és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője nyitja meg. A Magyar Zeneháza mögötti napozó réten, amit erre a napra rendőrrétre keresztelnek át, számos látványos műsorszám várja az érdeklődőket. Lesz fegyverzeti, intézkedés taktikai és közelharc bemutató, de a hagyományos lovas és kutyás produkciók sem maradnak el. Az olofpalme sétányon pedig motoros rendőrök vonulnak fel, míg a szomszédos tűzoltó réten térzene, interaktív gyerekműsor és technikai bemutató szórakoztatja majd a közönséget. A rendőr és tűzoltó nap alkalmából tartott csütörtöki díszünnepségen a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Rétvári Bence azt mondta, rendvédelmi szervezetekre mindig szükség volt, és ezután is szükség lesz.
Mióta emberi civilizáció létezik, azóta valami fajta rendvédelmi szerv mindig létezik. Hívhatták ezt katonaságnak, hívhatták ezt miliciának, hívhatták zsandárnak, rendőrnek, tűzoltónak, katasztrófvédnek. Mindig voltak olyan testületek, amelyek az emberek biztonságát szolgálták. Mióta emberi civilizáció létezik, azóta rendvédelem létezik. Ez azt jelenti, hogy ameddig emberi civilizáció létezni fog, addig a rendvédelem is létezni fog.
Az ünnepségen Pintér Sándor belügyminiszter átadta az év rendőre és az év tűzoltója díjakat. Továbbá kiváló munkájuk elismeréseként rendőrök katasztrófavédelmi, terrorelhárítási, nemzetbiztonsági és büntetés végrehajtási szakemberek, valamint egészségügyi dolgozók kaptak miniszteri kitüntetést, összesen csaknem 100-an.
Négy kontinensről 76 zongorista jelentkezett a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyre.
A megmérettetést szeptember közepén tartják, ezúttal nem a Zeneakadémián, hanem a Pécsi Kodály Központban. A verseny a streaming szolgáltatásnak köszönhetően az egész világon követhető lesz.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint vadgázolás történt a Dunakanyarban a 12-es főúton Nagymaros határában, a 11-es kilométernél. A félútpályát lezárták. Szélesítési munkák miatt átépítették a terelést az M1-esen Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás csomópont között. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Dolgoznak az M3-ason Mogyoród térségében. A 26-os és a 20-as kilométer között a főváros felé vezető oldalon a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Torlódás van.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban csak a belső sáv járható a harmadik kerületben az Árpád-fejedelem útján. Kifelé a Tímár utca után ma várhatóan 12 óráig veszélytelenítés miatt. Zuglóban a Fűrész utcát lezárták az Erzsébet királyné útjánál, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben többnyire mindenütt napos idő várható, eső nem lesz. Sokfelé megélénkül a főváros környékén, illetve az Észak-Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Délután 17 és 23, késő este 6 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap tovább melegszik az idő, majd vasárnap egy hideg front hoz néhány fokos lehűlést.
Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Pordi András és a szerkesztő Király Erzsébet.
Műsorajánlat.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
Mit gondol arról, hogy a főváros teljes területén leszerelik a parkolóautomatákat? Milyen előnyei és hátrányai vannak ennek? És mit szól hozzá, hogy petíció indult Súlyog Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása mellett?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Az ukrajnai hitelről, a 20. szankciós csomagról és az unió bővítéséről is szó volt tegnap Cipruson az állam és kormányfők informális csúcs találkozóján. Ma pedig a közel-keleti helyzet gazdasági hatásaival foglalkoznak az uniós tagállamok vezetői, amelyen Orbán Viktor leköszönő kormányfő nem vesz részt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közben a felvidéki magyarok jogainak tiszteletben tartását kérte Szlovákiától. Uniós percek Berek Patriciától.
Két fontos lépést tettünk. Elfogadtuk a 90 milliárd eurós ukrán hitelt, és a 20. szankciós csomaggal fokozzuk a nyomást Oroszországra. Így nyilatkozott Antonio Costa tanácselnök Cipruson. Az Európai Tanács elnöke azt is hozzátette, ideje előkészíteni a következő lépést, mégpedig azt, hogy az Unió nyissa meg a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával. Az uniós állam és kormányfők ciprusi informális találkozója előtt Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök háromoldalú egyeztetésen vett részt. A vezetők közös nyilatkozatban üdvözölték az ukrán hitel folyósítását lehetővé tévő uniós döntést. A pénzt előreláthatóan a második negyedévben megkaphatja Ukrajna. Szorgalmazták egyúttal azt is, hogy az unió és nemzetközi partnerei segítsenek helyreállítani Ukrajna energetikai infrastruktúráját még a következő tél beállta előtt. Az intézményi vezetők és az ukrán elnök közös nyilatkozata sürgette a csatlakozási tárgyalások haladéktalan megnyitását is. Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök nem vett részt a ciprusi informális találkozón. A politikó szerint a magyar kormány fő választási veresége megnyitotta az utat, hogy az unió tovább léphessen és megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával, akár már a következő hetekben. Montenegró számára elérhető közelségbe került a csatlakozás. A ciprusi elnökség közlése szerint a tagállami nagykövetek jóvá hagyták annak a munkacsoportnak a létrehozását, ami előkészíti Montenegró uniós csatlakozási szerződését. A találkozó mai napi rendjén lesz a közel-keleti helyzet, valamint a Hormuzi szoros lezárásának gazdasági következményei is. A politikó szerint szó lesz a hosszú távú költségvetésről is. Ennek a határidő előtti elfogadását a lap szerint elsősorban António Costa tanácselnök sürgeti, tartva attól, hogyha Franciaországban 2027 tavaszán a nemzeti tömörülés jut hatalomra, megtorpedózhatja az unió hosszú távú költségvetési tervezetét. Magyar Péter leendő miniszterelnök telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel. A Tisza párt közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter leszögezte, csak akkor tartja elképzelhetőnek szakpolitikai tárgyalások megkezdését, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt. Garanciát kér a Tisza párt arra is, hogy a jövőben nem kobozhatják el magyarok földjeit a Benes dekrétumokra hivatkozva. A bejegyzés szerint a Tisza kormány a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésén és a visegrádi együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, de ennek alapja csak is a felvidéki magyar közösség jogainak tiszteletben tartása lehet.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
4:08 múlt 5 perccel uniós témával folytatjuk a következő percekben is, megszüntetné ugyanis a hetes cikk szerinti eljárást Magyarországgal szemben Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és frakcióvezetője szerint ugyanis Magyar Péter részéről Európa barát irányvonalat látnak, így a jövőben már nincs indok az ország jogállamisági aggályok miatti szankcionálására. Hogy mit gondol a helyzetről Póca István politikai elemző, azt már is megkérdezem tőle. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye még nem lépett hivatalba az új kormány, nem hozott semmilyen döntést, tehát a jogállami keretek azok ugyanolyanok, mint amilyenek eddig voltak, vagy mint amilyenek 2018 óta az eljárás megindítása óta voltak. Mi változott mégis, ami miatt Manfred Weber már most kijelenti ezt, hogy meg lehetne szüntetni az eljárást?
Ez egy megerőlegezett bizalom. Egy bizalom az Európai Néppártnak az egyik tagpártja és a tagpártjának a vezetője felé, Tisza párt, illetve Magyar Péter felé. Viszont egy olyan bizalom, ami mondjuk úgy, hogy nem kerül nagyon sokba az Európai Néppárt vezetőjének, mert hogy ez a hetes cikke szerinti eljárás, ugye szerkesztőről többször beszélgettünk itt az elmúlt években, számtalanszor felmerült ez a kérdés, és ugye akkor mindig elmondtam, meg elmondtuk többen itt elemzők, hogy ez egy nagyon lassú folyamat, aminek a vége hát valószínűleg az eredménytelen, mert hogy ugye az kell hozzá, hogy ha már végigfuttatják mindenféle jogi, meg eljárásjogi meneten, akkor a végén szavaznia kell a tagállamoknak, és minden tagállamnak amellett kell szavaznia, hogy az adott kritizált tagállamnak felfüggesszék a szavazati jogát, hogyha végig akarják futtatni ezt a történetet. És ezt már bármilyen formációban lehetett látni, ez nem valósulhat meg. Mert nyilván Magyarországnak akkor is voltak szövetségesei, később ezek ugye a szövetségi rendszerek fontosan változtak, de a szövetségi rendszertől függetlenül ez egy olyan Európai Uniós atombomba, ezt így is nevezték nagyon sokszor, amit senki sem akart élesíteni, mert tudták azt, hogyha ezt élesítik, akkor gyakorlatilag egy atomháború indulhat el, mert onnantól kezdve az Európai Uniós országok azt mondják, hogy hát elkezdik egymást kiszavazgatni, és akkor a végén maradt pár tagállam, aki hát ilyen valóságsó jelleggel a végén aztán tényleg már csak egy valaki marad, és az valószínűleg Németország lenne egyébként, ugye szokták a viccelni ugye a Lineker tétellel, ugye a fociból, hogy ugye a játék, és ugye az Európai Unióban szokták mondani, hogy amit ugye 28-as, már ugye 27 tagállam játszik, és a végén mindig a németek nyernek, tehát valószínűleg ez lehetett volna a végkicsengése, de ez az Európai Uniónak a megszűnését jelenteni. Ez azért mondom, hogy ez igazából nem került tulajdonképpen semmibe. Ami kerülne, azok nyilván az Európai Uniós pénzek. És ezeket a pénzeket viszont nem adják ingyen. Ezeknek a pénzeknél ott van 27 szupermérföldkő, ott vannak egyéb más elvárások, amiket megfogalmaznak, valamit egyébként lehet nem is nyilvánosan fogalmaznak meg, ezeket viszont be akarják és be is fogják tartatni az új kormánnyal annak érdekében, hogy az új kormány ne szabaduljon el, úgy, mint ahogy mondjuk Orbán Viktor elszabadult az európai politikában, és azt mondta, hogy ő bizony él a vétójogával, és pont most a ciprusi találkozón látszik az, hogy hát ugye úgy beszélnek a vétójogra, mint hogyha valamilyen szörnyű büntény lett volna, hogy ezt bevezették, és gyorsan ki is akarják vezetni a vétójogot. Csak hát ugye a vétójogról tudni kell azt, hogy ez ugye a többség zsarnoksága ellen lett kitalálva, hogyha egy tagállamnak az elemi érdeke sérül, az alapvető érdekes sérül, akkor erre hivatkozással, és nem kell további vitákat folytatni, meg tud akasztani egy európai uniós döntéshozatali mechanizmust. Ezzel nem csak Magyarországért azért tegyük hozzá, nagyon sok más ország, meg lehetne arról beszélni, hogy mennyit, hány esetben vitték el a szavazásig, vagy miért nem vitték el szavazásig, vagy nem tudom, amikor Németországnak, vagy Ausztriának nem tetszett valami, és miért, amikor mondjuk Magyarországnak nem tetszett valami. Ezek már az európai politikának az izgalmas részei.
Na, beszélünk még a vétójogról mindjárt, de még egy kérdés a jogállamisági eljáráshoz, hogy a hetes cikk szerinti eljárás lezárás. Az rengeteg meghallgatás volt azért itt az elmúlt évben. Vizsgálatok, jelentések az Európai Parlamentben, mindenféle. Mennyire tartanak vagy tarthatnak Brüsszelben most a Tisza kétharmadtól? Mert azért, amikor Orbán Viktor még 2022-ben is egy kétharmados felhatalmazással nyerte meg a választást, ezt azért sokan veszélyként írták le. A jogállamisági európai parlamenti jelentésekben is minden alkalommal megfogalmazódott ez, hogy ez bizony egy veszély, a korlátlan túlhatalomnak a veszélye. Ez a aggály most mennyire lehet majd jelen?
A válasz az, hogy tartanak, nem annyira, mint Orbán Viktortól, de tartanak. Mert hogy tudják azt, hogy mit jelent egy kétharmados felhatalmazásra bíró magyar miniszterelnök. Milyen lehetőségei vannak, és ugye onnantól kezdve meg már csak a karakterem múlik, hogy a karakter az mennyire áll bele ezekbe a vitákba, és mennyire mondja azt, hogy valamire igen, valamire nem, és a végsőkig mennyire akadályoz meg döntéseket. Ugye Orbán Viktor esetében 16 éven keresztül volt kétharmada, ez látványos volt, tudták, stb. Magyar Péter ugye viszont semmit nem tudnak, erről a politikó egyébként a választásokat megelőzően írt, azt mondta, hogy egy fekete doboz, a Bloomberg azt írta, a választásokat követően egy fekete lovas, ismeretlen karakter, ismeretlen szereplő, és most ugye Cipruson zajlik egy informális uniós csúcs találkozó. És pont idefele tartva a politikót lapozgattam, hogy mik a kommunikációk, és ezért nagyon több európai uniós tagállamnak a vezetője is nagyon óvatosan nyilatkozik. Mondják, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, nyilván másabb lesz az európai politika, úgyis meg lesznek a viták és hasonló, és hogy nem azt mondják, hogy akkor innentől kezdve minden megvan oldva, azzal, hogy nem Orbán Viktor képviseli Magyarországot, hanem egyrésztről látják azt, hogy Magyarországgal ugyanúgy lehetnek viták, másrészt meg ugye ezeknek a vitáknak egy része most hirtelen más törésvonalak, máshova kerülnek át. Eddig könnyű volt Magyarországnak a háta mögé bújni a bizonyos tagállamoknak bizonyos kérdésekben. Most mondok egy nagyon konkrét példát. Politikó ugye azt írta, hogy drasztikus változás lesz az Izrael politikában, és hogy akkor itt majd egymás után el fogják fogadni Izraellel szemben a szankciókat, mert hogy Orbán Viktor Netanyahunak a szövetségese kikerült a hatalomból, és innentől kezdve Izraelnek egy nehezített terepe lesz. Majd eljött a következő külügyi tanács döntés, ahol gyakorlatilag a németek meg az olaszok, ugye a két alapító tagállam mondta azt, hogy hát bocs, nem. Ők nem támogatják ezeket. Tehát ezért mondom, hogy innentől kezdve nem lesz ott Orbán Viktor, akit így lehet maguk előtt tolni, hogy akkor ő a bad guy, ő a rossz fiú itt az európai politikában, hanem innentől kezdve jobban szint kell vallani a tagállamoknak, és azt kell mondani, hogy akkor igen, ezt most vagy igent mondok, vagy nemet mondok, de nem lehet másra kenni ezt a dolgot.
Igen, ugye erre Zelenszky is utalt, aki szintén ott volt ezen a csúcs találkozó, hogy azért most majd előjönnek mások is olyanok, akik mondjuk lehet, hogy az oroszokkal való kapcsolatok fenntartásában lennének érdekeltek, és mondjuk nem akarják annyira Ukrajnát támogatni. És a belga miniszterelnök mondott még egy érdekeset, hogy Orbán Viktort azért már ismerték, és hogy lehetett vele dűlőre jutni, és lehetett vele párbeszédet folytatni bizonyos kérdésekben. Most ugyan akkor jön egy ismeretlen faktor.
Igen, a belga miniszterelnök kifejezetten kedvezően nyilatkozott Orbán Viktorról, és ő azt mondta, hogy nagyon kemény partner volt, de egy olyan partner volt, aki transzparens volt, akivel lehetett vitákat folytatni. És ugye itt jön a transzparencia kérdése, hogy ugye még nem találkoztak Magyar Péterrel. Tehát látták a kampányt, látták az ígéreteket, látták, hogy mit gondol a Tiszapárt, látják, hogy ott van az Európai Néppártban. Nyilván Manfred Weber ismeri, de hogy ilyen funkcióban, ilyen helyzetben, mint hogy az európai tanácsülés még nem találkoztak, tehát nem lehet tudni pontosan, hogy mire számítsanak a Tisza párttól. És ugye ez egyfajta óvatosságra azért inti, mert kell, hogy nincs az európai partnereket, hogy hát itt nem oldódott meg talán minden. És hogyha nem oldódott meg talán minden, a gondolda belekapaszkodva, és szerkesztő úr Zelenszkit említette, ugye megnyílt a barátság körvezeték, és itt ezzel ugye megnyílt párhuzamosan a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának. Orbán Viktor tartotta a szavát, ugye azt mondta, hogy ha érkezik az olaj, akkor menni fog a pénz, menni fog a hitel. Megérkezett ugye megérkezik a szállítás, és a Magyarország elállt az útba, és azt mondta, hogy akkor támogatja innentől kezdve ezt a 90 milliárdos hitelt. Robert Fico felhívta a figyelmet, ugye ő nem volt ennyire bizakodó, hogy Szlovákia is támogatja, mert ugye ők is ehhez kötötték, ez is egy, az ő szempontjukban is egy fontos feltétel volt, de elmondta, hogy attól fél, meg arra számít, hogy ahogy megérkezik a Ukrajnának a 90 milliárdos hitel, akkor utána megint valamilyen probléma lesz a vezetékkel, és nem fog működni a szállítás. Tehát az Ukrajna kritikus hang, meg Zelenszky kritikus hang, ez továbbra is ott lesz, és egyébként nem csak a szlovákok képviselik ezt, a belgák is óvatosak, de például az osztrákok kifejezetten óvatosak, csak ugye ők voltak azok, akik a legjobban Magyarországnak a háta mögé bújtak, és azt mondták, hogy hát ott van a magyar álláspont, és hogy igazából amiatt nem tudunk megállapodni, miközben mondjuk azért ők sem sürgetnék be az uniós tagságot, mert nagyon sok minden más kérdésben nem sürgetnék Ukrajnának az előrelépését.
A vétójogról beszéljünk még, ugye a német külügyminiszter nyilatkozott ezzel nagyon élesen és nagyon egyértelműen, azt mondta, hogy most van egy időablak arra, hogy szűkítsék ezt a mozgásteret, és egyébként azzal érvelt, hogy a többségi döntéshozatal az demokratikusabb, mint az egyhangúság.
Ugye ez az a kérdés, amiről húsvét hétfőn már megnyilvánult Manfred Weber, az Európai Néppártnak az elnöke, és ő azt mondta, hogy a külügyi biztonságpolitikában gyors változásra van szükség, mert az Európai Unió nem tud hatékonyan fellépni ebben a mostani helyzetben, és ugye ott én a Die Welten olvastam ezt akkor, és a Die Welt cikk már akkor foglalkozott ezzel hosszasan, hogyha Magyarországon politikai váltás lesz, akkor gyakorlatilag készpénznek veszik, a Magyarország bele fog menni abba, hogy a kül- és biztonságpolitika területén átérnek a többségi döntéshozatal arra, és a legtöbb kérdésben. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos elvárás lesz Magyarországgal szemben, tehát ez az uniós pénzeknek a kérdésében ott lesz, lehet, hogy nem fogják papírra vetni, hogy ezt már nem is tehetnék, tehát ehhez nem köthetnék, viszont politikailag, ugye ilyen package deal-ek vannak, politikailag köthetik, és mondhatják azt a háttérben, hogy akkor leszünk gyorsak, akkor fogunk tudni minden pénzt odaadni, hogyha ti ebbe gyorsan belementek. Tehát én itt ebbe azt gondolom, hogy itt gyors változás lesz, főleg úgy, hogy a német külügyminiszter is rákapcsolt, és elkezdett erről beszélni. Csak ugye ez, amire utaltam, hogyha hirtelen azt legtöbb kérdésben át akarnak térni a többségi döntéshozatalra, akkor egy hát drasztikusan más szituáció lesz az Európai Unióban, mert ugye a kisebb tagállamoknak a helyzete az jelentősen romlik. Mert ugye a vétójog az arra lett kitalálva, hogy a kisebb tagállamok, akik nem tudnak akkora befolyással bírni, és különböző ilyen package-díleket kötni, meggyőzni más tagállamokat, hogy akkor közösen blokkoljunk döntéseket, de mégis elemi érdekük sérül, azoknak ugye ott volt a vétó, és nem csak a kicsiknek, nagyoknak, de a kicsik számára volt igazán egyébként egy védőháló. Ez a védőháló valószínűleg meg fog szűnni, ezzel az európai politika felgyorsul, viszont a felgyorsulás nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az európai politika hatékonyabb is lesz, meg jobb lesz. Ezt már a gyakorlat fogja megmutatni. Mondom, én minden esetre arra számítok, hogyha ennyire sokan elmondják ezt ennyire rövid időn belül, akkor napnál világosabb, hogy azt várják Magyarországtól, meg minden más európai országtól, hogy ebben állapodjanak meg, és ebbe egyezzenek bele.
Komoly változások jöhetnek tehát az uniós döntéshozatalban. Erről is kérdeztem az elmúlt percekben Póca István politikai elemzőt. 12:01, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Csak nem 3 hónap szünet után ismét újraindult a nyersanyagszállítás a Barátság kőolaj vezetéken. Tegnap Magyarországra és Szlovákiába is megérkezett az első szállítmány. A hírt a MOL is megerősítette. A vezetéken január vége óta nem érkezett kőolaj, miután orosz támadás érte az egyik szivattyú állomást Ukrajnában. Az Európai Ügyészség készen áll a magyar kollégákkal való együttműködésre. Ezt a szervezet elnöke jelentette ki a Delfi Gazdasági Fórumon. Laura Kövesi közölte, már 22 állammal van tapasztalatuk. A szervezethez való csatlakozás a hamarosan megalakuló Tisza kormány egyik első tervezett intézkedései között szerepel. A Tisza kormány megnyitja az ügynökaktákat, erősítette meg Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök emellett közölte, hogy képviselőik nem költöznek be az AVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló képviselői irodaházba. Csaknem 450 törvényjavaslatot, köztük 5 alaptörvénymódosítást fogadtak el a képviselők a most záruló parlamenti ciklusban. Mintegy 100 nemzetközi szerződést ratifikáltak. Az ellenzéki frakciók közül egyedül a Mi Hazánknak volt olyan törvényjavaslata, amelyet a képviselők többsége támogatott. A köztársasági elnök 6 törvényt küldött vissza megfontolásra a parlamentnek. Szent György napja alkalmából egész nap szünetel az ügyfélfogadás a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken. A készenléti és közterületi szolgálatellátás folyamatos, a bejelentések felvételét is biztosítják. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 8 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha. Ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd ha jobb lesz, majd ha nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz. A jelenedet teszed biztonságossá. Nissan Qashqai. 9.900.000 forinttól. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraénekkoncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Az eddigiektől eltérő struktúrában vág neki a kormányzásnak a Tisza párt, az elmúlt 16 évben megszokott csúcsminisztériumi rendszer helyett ugyanis 16 részben szakminisztériuma lesz az új kabinetnek. Egyre több miniszter nevét is megismerjük, ma ezzel kapcsolatban újabb bejelentéseket ígért Magyar Péter, és hogy ezekből milyen következtetéseket tudunk levonni, azt megkérdezem Nagy Attila Tibor politikai elemzőtől. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mi a legnagyobb változás a kormányzati struktúrában ön szerint az eddigiekhez képest? Mi lesz a legnagyobb változás, ha feláll az új kormány?
Megszűnik a csúcsminisztériumi rendszer, tehát eddig úgy volt az Orbán kormány 16 évében, hogy először az emberi erőforrások minisztériuma, majd a belügyminisztérium vont össze különböző ágazatokat, szociális ágazatot, egészségügyet, oktatást, művelődést egy helyre. Emögött azon megfontolás volt, hogy ezen ágazatok a pénzügyi igényeket ne a kormányüléseken terjesszék be, ne a kormányülés napirendét terheljék ezekkel a vitákkal, hanem meccseljék le az adott minisztériumon belül. És a csúcsminisztériumi struktúra tovább fokozódott azzal, hogy a belügyminisztériumhoz vonták ezeket a feladatokat, tehát a rendőri, tehát a klasszikus rendőri feladatok, belügyi feladatok mellé jött még az egészségügy, a szociális ágazat, az oktatásnak a helyzete, illetve azoknak az ügyei egy minisztériumba. Na most ez megszűnik a Magyar Péter vezette majdani kormánnyal, ők ugyanis hát részben visszatérnek a 2010 előtti kormányzati felálláshoz, magyarul ismét lenne oktatásért felelős minisztérium, egészségügyért felelős minisztérium, és szó van arról, hogy a művelődéssel is külön foglalkoznának. Tehát más felfogás lenne. Van egy fontos különbség viszont, 2010 előtt nem volt, és azt kell, hogy mondjam, sajnálatosan nem volt már akkor sem kellően hangsúlyozva az informatika, a digitalizáció a kormányzati struktúrában. Én előrelépések tartom, hogy most ezzel kapcsolatban lesz egy különálló minisztérium, hiszen a digitalizáció, a mesterséges intelligencia egyre fontosabb kérdés jelentenek. Ugyanakkor hűteném a kedélyeket, tehát attól, hogy az egészségügynek, attól, hogy az oktatásnak lesz
csináló minisztériuma még nem feltétlenül lesz sokkal jobb. Tehát nem biztos, hogy önmagában ettől nem lesz elegendő orvos-ápoló, akkor lesz, hogyha jóval több pénz lesz az egészségügyre, és ha megfelelő munkaszervezés járul. Úgyhogy nagyon nagy feladat áll még a jövendőbeli Magyar Péter kormány előtt, hogy például az egészségügyi ellátást érdemben tudja javítani. Egyébként a Tisza párt választási programja 500 milliárd forinttal több pénzt ígért meg az egészségügynek minden évben.
Mennyit számít, vagy mennyiben értékelődik fel egy ilyen új rendszerben a miniszternek a személye, hogy a miniszter maga a kormányon belül milyen szerepet tölt be, és hogy mennyire tud lobbizni a saját területéért, és a saját területének a forrásaiért?
Igen, hát akkor maradjunk az egészségügyben. Ugye az előző 16 év, most lejárt 16 évben az egészségügyet egy államtitkár képviselte a kormányon belül. Ez most felkerül miniszteri rangra. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve az egészségügyét felelős miniszter alanyi jogon ott lehet a kormányüléseken, és elmondhatja, hogy emberek több pénz kell az egészségügyre. Az előző 16 évben ez esetleges volt, tehát hogyha esetleg az államtitkárt meghívták a kormányülésre, akkor ott lehetett, de alapjáratban vagy az emberi erőforrások minisztere, vagy pedig a belügyminiszter képviselte, már ha képviselte az egészségügynek az érdekét. Tehát ez egy nem jelentéktelen változás lesz, ugyanakkor nem véletlenül beszéltem a pénzről. Mert majd a Tisza kormány által elsőként összeállított 2027-es költségvetésből fehéren-feketén szerintem kiderülhet, hogy például a Tisza kormány képes-e teljesíteni már 2027-től a egészségügyi többletfinanszírozásra vonatkozó ígéretét, és akkor meg fogjuk látni, hogy az egészségügyét felelős miniszternek mekkora a lobby ereje.
Na és akkor nézzük a személyeket, ha már ez szóba került. Sok név nem okozott eddig meglepetést. Kapitány István, Orbán Anita, Kármán András, Ruszin Szendi Romulus, rájuk azért lehetett számítani az eddigi megnyilatkozásaikból is, hogy milyen tárcákat foglalnak majd el. A miniszterelnökséget viszont Ruf Bálint vezeti majd. Meglepte a jelölése? Egyáltalán miért eshetett rá Magyar Péter választása, hogy látja?
Amikor már láttam Ruf Bálintot Magyar Péterrel fényképezkedni, akkor már azért sejtettem, hogy itt valami komolyabb pozíció kerülhet szóba, tehát minimum egy vezetői tanácsadói, de miniszteri pozíció sem volt ezek után már kizárva. Tehát nyilván ezeknek a Magyar Péter és Ruf Bálint közötti beszélgetéseknek volt konkrét céljuk. Azt tudom mondani, hogy Ruf Bálint egy okos értelmes embernek tűnik, aki képes összefüggéseket átlátni, de azért is választhatta őt Magyar Péter, hiszen Ruf Bálint a Partizán adásaiban az elmúlt két évben meglehetősen pikírten és határozottan kritizálta az Orbán rendszert, ugyanakkor számos alkalommal dicsérte a Tisza pártot és Magyar Péter, tehát ilyen értelemben nem meglepő, hogy Magyar Péter őt választotta, és valahol érthető is, tehát azért a miniszterelnökséget vezető miniszteri pozíció egy kiemelt pozíció, egy bizalmi pozíció, hiszen ez a miniszter feladata lesz a különböző minisztériumok munkáját összehangolni, és közvetíteni a miniszterelnök akaratát és elvárásait a minisztériumok felé. Lesz visszaáll egyébként, érdekességként, hadd mondjam el, az első Orbán kormány idején bevezetett tükörreferatúra, ami akkoriban azt jelentette, hogy az egyes minisztériumokat úgymond tükröző, tehát az ő portfóliójukat tükröző csoportok vagy elemzések alakultak meg Stumpf István idején a miniszterelnöki hivatalban. És nem tudom, hogy a Stumpf-féle modellt akarják-e tovább minni, de a tükörreferatúra kifejezés az emlékeztet engem az első Orbán kormányra. Ebben egyébként semmi szégyen nincs, tehát én azt gondolom, hogy nem szégyen másoktól tanulni. Ráadásul szerintem az első Orbán kormány az elmúlt 36 évnek az egyik legjobban működő kormánya volt.
Na hát, hogyha még a működési struktúráját a miniszterelnökségnek csak részleteiben látjuk, az viszont már biztos, ezt Ruf Bálint is elmondta, és Magyar Péter rá is erősített, hogy az első intézkedés az ügynökakták megnyitása lesz. Miért kerülhetett ez az intézkedés az első helyre ön szerint, és mi ennek a jelentősége, ha ezt tényleg megnyitják?
Ez egy nagyon régóta húzódó ügy, gyakorlatilag az 1990-es rendszerváltás óta megoldatlan probléma. Voltak különböző kísérletek, nekirugaszkodások az ügynökaknál akták megnyitására, de aztán sorra elbuktak. És ugye a Fidesz kormánynak is volt kétharmados többsége, megtehette volna az is, hogy nyilvánosságra hozza. Ezt az ügynök akta sorort Schiffer András az LMP politikusaként több mint egy tucatszor kezdeményezte az országgyűlésben, hogy nyissák meg az ügynökaktákat, nem tették meg. Most Magyar Péter ugyanezt ígérte meg, ez valóban egy nagyon fontos, szimbolikus gesztus lenne, csak aztán nehogy az legyen, hogy beleütközzek a magyar állami érdekbe, mert az előző garnitúrák erre hivatkozva álltak el ettől a szándékoktól, de minden esetre, hogyha ezt nyilvánosságra hoznák, az egy nagyon nagy gesztus lenne azoknak a választópolgároknak a felé, akik már régóta ezt várják, elvárják és követelnék. Tény, hogy lehet, hogy járna egyfajta megtisztulással, többet tudnánk a közelmúltunkról, vagy a Kádár rendszerről. Szerintem lehet, hogy nem ártana, de ahhoz viszont nem értek, hogy meg tudja mit élni, hogy ez a magyar állambiztonságot, állami érdeket nem veszélyeztetné el túlságosan.
Na, ma újabb neveket ismerhetünk meg, azt mondta Magyar Péter, a többi között az oktatási miniszternek a nevét is. Ugye az elmúlt egy hétben azért ez verte a legnagyobb hullámokat, ugye Rubovszky Ritának a neve merült fel ezzel kapcsolatban, amit nagyon sokan liberális oldalról kritizáltak. Ez az ügy, ami körülötte kialakult, az mit mutat arról, hogy mennyire lesz egyben tartható, vagy mennyire lesz nehezen egyben tartható az a nagyon heterogén szavazótábor, ami most a Tisza mögött áll?
Az első ellentét valóban megjelent ezen szavazótáboron belül, illetve hát a szavazótábor liberálisabb, progresszívebb része, amit Pankotai Lili és társai képviselnek, és a Magyar Péter között. Ezt én nem túloznám el. Ráadásul ezek az elők most megnyugvással fogadták volna Ruf Pálint jelölését. Hát érdekes lesz, hogy ma majd meglátjuk, hogy Rubovszky Ritát jelöli-e Magyar Péter, mert az akkor csalódás lesz Pankotai Liliék számára. Van egy fontos másik dolog, ami azért kijött, hogy Magyar Péter nem örült annak, hogy Pankotai Liliék bele akarnak szólni az ő személyi döntéseibe. Magyar Péter szó szerint úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök jelölt, illetve a miniszterelnök diszkrecionális joga, tehát saját tetszése szerinti joga, a kormány összetételének az összeállítása, és ezt mindenki tartsa, kérem, tiszteletben, mondta Magyar Péter. Tehát ez azt jelenti, hogy Magyar Péternek nincs nagyon ínyére, hogy mondjuk egy meg nem választott képviselőnek meg nem választott kívülről beleszóló Pankotai Lili vagy mások döntsék el, hogy kiből legyen miniszter és kiből nem. Ebben még nyilván lehetnek viták a későbbiekben. Ugye Pankotaiék azt hitték, hogy eljött a nagyobb szabadság és nagyobb demokrácia. Viszont Magyar Péter utalt arra, egyébként ebből a szempontból helyesen, hogy közjogilag az elmúlt 36 évben mindig is az volt, hogy a miniszterelnöknek hát döntő szava volt, sőt, szinte kizárólagos szava volt a miniszterek felkérésében, köztársasági elnöknek ebből a szempontból csak pecsétnyomó szerepe volt.
Na, ha már Magyar Pétert is szóba hozta, még márciusban írt egy cikk sorozatot arról, hogy mi a baja Orbán Viktorral és mi a baja Magyar Péterrel. És ebben azt írta Magyar Péterről, hogy konfrontatív alkat, a hatalomgyakorlást illetően pedig Orbán Viktor 2.0 is lehet. Ugye most már a választások óta eltelt majdnem két hét, egyre több mindent látunk, egyre több mindenre derül fény. Fenntartja-e az elmúlt két hét alapján ezt az álláspontját?
Hát az elmúlt két hét alapján Magyar Péter alapvetően higgadtan viselkedett, tehát azok a problémák, amiket én írtam róla, egyelőre nem jöttek ki, tehát még nagyon messze vagyunk a négy éves ciklus végétől, várjuk meg szerintem, hogy négy év alatt hogy fog alakulni. Azt elismerem, hogy a mostani miniszterelnök jelöltek többsége higgadtabb embernek tűnik, mint maga Magyar Péter, aminek lehet pozitív hatása is Magyar Péterre. És hogyha Magyar Péter képes és hajlandó lesz arra, hogy ezeket a minisztereket hagyja dolgozni, és lesz egy jó koordináció, akár még jó dolog is kisülhet ebből a Magyar Péter vezette kormányzásból. Hát én kívánom, őszintén kívánom az ország érdekében, hogy amit én leírtam az Indexben, az tévesnek minősüljön, de azt viszont fenntartom, hogy amíg Magyar Péter ellenzéki politikus volt, nagyon sok emberrel összeveszett, jó néhány embert megalázott a kamerák előtt, még március 15-én este egy ellenzéki újságíró nőt is kioktatott. Tehát azért ezek nem voltak akkor túl jó jelek, de hát ha felnő a miniszterelnöki tisztség által keltett felelősséghez. Az első jelek egyébként azt meg kell, hogy mondjam, hogy pozitívak, tehát biztatóak is lehetnek. Összességében én most több biztató jelet látok, mint rosszat, de mondom, még nagyon az elején vagyunk, még tart az eufória utáni nagy öröm, még nagy a lelkesedés, ráadásul az ellenfél a Fidesz padlón van, tehát most kedvező körülmények között indulhat Magyar Péter a kormányzásnak, ami egyébként nem lesz könnyű, mert viszont a Orbán rendszer nehéz helyzetet hagy ott az utódjára sajnos.
Na, lejárt az időnk, de még ha már a Fidesz szóba hozta, azt mindenképpen beszéljünk egy pár szót erről is, hogy ők váltak a fő ellenzéki erővé. Hogyan kellene megújulniuk, mit kellene tenniük ahhoz, hogy ütőképes ellenzék legyenek? Szűk egy percünk van.
Hát nincs időm arra, hogy meg kedvem sincs, hogy tanácsokat adjak a Fidesznek nyilvánosan, de annyit el tudok mondani, hogy a Fidesz az a veszély fenyegeti, hogy a nyugdíjasok pártjává válik és szorul. Ezzel az a probléma, hogy ugye van biológiai óra, és másfelől viszont az utánpótlást illetően, hát jól látható, hogy a középkorúak és a fiatalok nem hajlandók a Fideszre szavazni, legalábbis a nagy részük nem hajlandó. Na most amennyiben Orbán Viktor marad a pártelnök, és a régi ismert politikusok maradnak a fő szintéren, azt az üzenetet mondja a választóknak, hogy csak így tovább a Fidesz nem hajlandó megújulni.
Meglátjuk, hogy hogyan lesz, ami biztos, hogy az eddigiektől eltérő struktúrában vág neki a kormányzásnak a Tisza párt. Ennek részleteiről is kérdeztem Nagy Attila Tibor politikai elemzőt. Múlt 4 perccel eddig a Tisza kormány politikai jövőjéről és terveiről beszéltünk, a következő percekben pedig a gazdasági elképzelések kerülnek terítékre Sebestyén Gézával, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát mielőtt a jövőről beszélnénk, nézzük meg a kiinduló pontot, azt, hogy hol tartunk most, milyen állapotban adja át a gazdaságot a leköszönő kormány az újnak?
Ha a gazdaságot nézzük, alapvetően két kérdést van mindig, amit föl kell tenni. Egyrészt az, hogy milyen a külpiaci helyzet, tehát mi az a gazdasági helyzet globálisan és Európában, amiben operálni kell. A másik pedig az, hogy ettől a külpiaci helyzettől hogyan tér el Magyarország. Ugye a külpiaci helyzet az nem jó, ezt szerintem sokan tudjuk, hiszen csak itt pár slágvortot mondva, ugye egyrészt a globális vámháború, az egyik, ami minden ország számára problémát jelent, részben inflációs problémát, részben GDP export problémát. A másik az Európai Unió, az még rosszabbul áll sajnos a átlagos országhoz képest a nagyvilágban, hiszen itt az orosz energiahordozókról történő leválás, a német atomerőmű bezárások, ezek mind-mind olyan helyzetet eredményeztek, ami extrém drágává tette az energiát, eleve Európának megvannak a saját problémái, drági jelentés például ezt részletesen be is mutatta, de ezen túl is sajnos olyan stratégiai döntések születtek, amelyek tovább nehezítették a helyzetét az európai gazdaságoknak, és hát nyilván az orosz-ukrán háborúnak is van egy kisugárzó negatív gazdasági hatása, részben az exporton, importon keresztül, részben a bizalmon keresztül, a magasabb kockázati felárakon keresztül, amit hát elsősorban persze a mi régiónk, és így Magyarország is érzett meg, hiszen mi vagyunk itt a legközelebb. Tehát ezeknek az egyenlegét, ha nézzük, akkor egy nagyon negatív gazdasági környezet van. Németországban 4 éve csökkent gyakorlatilag a gazdasági teljesítmény, bármelyik mutatója, brutális pessimizmus látunk a szereplők részéről, és csak egy plusz adat, ugye a német reálbérek most alacsonyabbak, mint 4 évvel ezelőtt voltak, tehát ez a globális és lokális környezet, amiben operálunk. Magyarországot, ha nézzük, akkor nyilván a GDP trendet nem tudtuk elszakítani, nem tudta elszakítani az előző kormány a lokális trendektől, tehát sajnos egy csökkenő, vagy hát nem dinamikusan növekvő, hanem néha csökkenő, néha növekvő, összességében egy nullánál kicsit erősebb GDP pályát láthattunk. Viszont a bérnövekedés az nagyon meggyőző volt, tehát ha azt nézzük, hogy a magyar bérek hogy alakultak az elmúlt 4 évben, vagy akár az elmúlt 16 évben, akkor most már a magyar reálbérek azok nagyjából 50%-kal, vagy több mint 50%-kal magasabbak, mint 2010-ben voltak. Ebben egyébként a legjobbak vagyunk az egész Európai Unióban, tehát sok országban, Görögországban, Olaszországban csökkent, 16 évvel csökkent a reálbér, nálunk több mint 50%-kal nőtt, és ha az elmúlt 4 évet nézzük, ott pedig a lettek voltak nálunk egyedül jobbak, ott is rengeteg országnak csökkent, az Európai Uniós országok harmadának csökkent a reálbér értéke arra 4 évre, amire a legfrissebb adatok vannak, magyar érték az 14%-ot emelkedett.
Igen, hát hogyha a legutóbbi havi adatot megnézzük, az a februári, az is 10% fölötti 10,5%-os, úgyhogy márciusban amúgy 1,8% volt az infláció. Na, ez a kiinduló pont. Mi kell ahhoz a Tisza kormány részéről, hogy ezek a trendek, ezek fenntarthatóak legyenek? Ugye Kapitány István részéről most hallottunk egy személyi jövedelemadó átalakításra vonatkozó tervet, ugye a minimálbért csak 9%-os eszélye terhelni, és a medián bér 625 ezer forint körüli bruttónál is egy csökkentett adóterről lenne szó.
Így van. Ugye, ha azt nézzük, hogy mire számíthatunk a Tisza kormány alatt, vagy a Tisza kormány az mire számíthat, akkor egyrészt nyilván van a külpiaci, a külső környezet, az nem fog megváltozni egy kormányváltás következtében nyilván. Tehát a külpiaci környezet szempontjából egy negatív hatásokat látok és várok is. Ha a belpiaci környezetet nézzük egyébként, megmondom őszintén, ugye hát minket is, nekünk is nehéz helyzetünk volt itt az elmúlt hónapokban elemezni azt, hogy mit várhatunk majd, hogyha Tisza kormány alakul, mert ezen ellentmondó híreket lehetett hallani. Én egyébként nagyon örülök annak, hogy ez a bejelentés, hogy a minimálbérnél az adó az csökkenni fog. Ugye ez is egyfajta progresszív adó, de ez egy jobb progresszív adó, mint hogyha emelkedtek volna adókulcsok más kategóriákban, és tegyük hozzá egyébként, hogy az eddigi évek is arról szóltak, hogy azért az alacsonyabb jövedelműek keresete gyorsabban növekedett, különösen a nettó fizetése, mint a magasabb jövedelműeknek a fizetése. Csak egy példa erre, mert valóban ugye elhangzottak a legfrissebb bérnövekedési számok, ugye a nettó átlagbér az 12,5%-kal nőtt, de a mediánbér még ennél is gyorsabban nőtt. Tehát gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a rossz a fizetések, az alacsony fizetések azok gyorsabban nőttek eddig is, de ez az intézkedés valóban, hogy az adóját csökkentik az alacsonyabb keresetűeknek, a személyi jövedelem adóját, ez nyilván segíteni fogja azt, hogy a legalacsonyabb jövedelműeknek több pénze maradjon meg a hónapnak a végén, ami egy jó hír, és még egy dolgot hozzátéve, ugye a alacsonyabb keresetűeknél magasabb a fogyasztási hajlandóság, tehát ott többet költenek el, kevesebbet takarítanak meg a bérből, tehát hogyha az ő jövedelmük nő, akkor a fogyasztás is ennek megfelelően nőhet, ez segítheti a magyar belső dinamikáját a GDP-nek.
Igen, de mennyiben rejt ez akár veszélyeket is most abból a szempontból, hogy látjuk, mi volt 2010 előtt, és mondjuk most azt mondhatja egy munkáltató, hogy jó, hát akkor bejelentem a dolgozót minimálbérre, kevesebbet adózok utána, és akkor a többit meg majd odaadom neki zsebbe.
Nyilván ez is elképzelhető, de alapvetően az inkább akkor félnék ettől, hogyha a felső jövedelmi kategóriáknál növekedne a személyi jövedelmadó kulcs. Hát alapvetően a magyar gazdaságpolitikának az elmúlt 16 évben egy nagyon komoly eredménye az volt, hogy jelentősen lecsökkentette a béreket terhelő adókat. Amikor én elkezdtem dolgozni, még 40%-os adókulcsba lógtam én is bele a kezdő fizetésemmel. Ehhez képest most már 15% átlagosan, vagy az egy kulcsos adó az 15%-on van, és hát nagyon sok embernek meg adókedvezmény, családi adókedvezmény, ugye édesanyák, 25 év alattiak nem is fizetnek személyi jövedelemadót, tehát sokkal jobb a helyzet, és ez egyébként segítette azt, hogy többen dolgozzunk. Alapvetően az adócsökkentés miatt nem fog szerintem senki egy kisebb jövedelmi kategóriába sorolni embereket, tehát ilyen szempontból ettől kevésbé félek, ennek inkább pozitív hatásai vannak a gazdaságra, a családoknak az életminőségére, nyilván a költségvetésnél ennek meg kell teremteni a fedezetét, tehát a költségvetés szempontjából teremt ez inkább kihívásokat, de a gazdaság szempontjából, a családok szempontjából ez egy pozitív intézkedés lehet.
Költségvetési szempontot, ha már említette, itt mekkora a mozgástér, mert azért ugye azt ígérte Magyar Péter, hogy mindent megtart, ami eddig jó volt, családtámogatásokat, nyugdíjrendszert, és még ezen felül adnak további kedvezményeket, plusz juttatásokat.
Nyilván ez nem működik, ez nem csak Magyarországon nem tudna működni, ez egyetlen országban sem működhet. Az, ugye a költségvetés, ugye Nagy Attila Tiborral volt egy beszélgetésünk még itt kint a váróban, és ugye ő arról beszélt, hogy azt mondta, hogy nem lát tartalékot a költségvetésben. Én meg azt mondtam neki, hogy minden költségvetés úgy van kiszámolva, hogy a bevételek azok fedezik a kiadásukat. Tehát nyilván egy elfogadott költségvetésnél ott azért nem nagyon szoktak ugye nem elköltött pénzek, vagy pluszra felhasználható pénzek lenni. Nyilván a következő év költségvetését a Tisza kormány úgy írja át, ahogy ő szeretné, de a mostani költségvetésnek megvannak a saját ugye, kitűzött céljai és megadott összegek és keretek. Tehát ilyen szempontból én a mostani költségvetést azt nyilván kerek költségvetésnek gondolom, hogyha szeretne a Tisza kormány változtatni adókulcsokon, akkor nyilván ez inkább a jövő évi 2025-es költségvetésnél reális szerintem. Ott nyilván szabad a pálya, viszont azért valóban arra nem nagyon van lehetőség sem Magyarországon, sem más országban, hogy ugye a költségeket, a kiadásait, a költségvetésnek azokat csak növeljük, és a bevételeit meg csak csökkentsük, és azért nagyon sok intézkedés, vagy nagyon sok olyan javaslat, amiket lehetett a sajtóban olvasni, hallani, vagy akár a Tisza pártnak a képviselőtől is hallani, azok ebbe a két kategóriába estek, tehát vagy a költségvetésnek a bevételeit csökkentenék, vagy a kiadásait növelnék, nyilván ez a napnak a végén a hiányt növelné csak, és az államadósságnak a mértékét és a gyorsaságát emelné csak meg.
Adócsökkentést ígér tehát első intézkedései között a hamarosan felálló Tisza kormány, ennek részleteiről is kérdeztem Sebestyén Gézát, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Ív, vonal, forma, ez szép. Kék. Felhők, virágok, szivárvány az ég. Kék. Stílus, báj, játék a kék. Kék. Ragyogjon a boldogság kék. Új Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz.
Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
Mit is mondott? Artrevin?
Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Jászberényi úton a Kozma utca közelében. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Pap Károly utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Telítettek a sávok a Lehel utcától. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Autós percek.
A Budapest felé vezető főútvonalakon is telítettek a sávok, sokan haladnak az M1-es autópályán Bicskétől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton pedig a Solymári körforgalomtól.
Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. április 24-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Újraindult a szállítás a Barátság kőolajvezetéken.
Folytatódik az informális uniós csúcs Cipruson.
Szünetel ma az ügyfélfogadás a rendőrkapitányságokon, mondjuk a részleteket. Újraindult a barátság kőolajvezeték, délután Magyarországra és Szlovákiába is megérkezett az első kőolajszállítmány. A MOL a portfólió megkeresésére azt közölte, még kell egy kis idő ahhoz, hogy megkezdjék a nyersanyag feldolgozását az olajfinomítóban. Ambrus Róbert összeállítása.
Itt az első orosz olajszállítmány a barátság vezetékről. Csütörtök délután így számolt be a portfólió arról, hogy a MOL bejelentette. A barátság vezeték újranyitása után eljutott Magyarországra az orosz kőolaj. Azt a levelet is közzétették, amiben a MOL a tőkepiaci szereplőket tájékoztatja róla, hogy jön az olaj. A MOL azt írta, csütörtökön kőolajat vett át a Fényes Litkei és a Butkovcei szivattyú állomásokon. A portfólió megkeresésére a vállalat azt válaszolta, idézem, kell egy kis idő, mire az olaj elér a finomítóig. Szlovákia is megkapta csütörtökön az első orosz kőolaj szállítmányt. Robert Fico szerint bebizonyosodott, hogy a barátság kőolaj vezeték nem sérült meg. Sok mindent mondhatnék most, de csak annyit mondok, a barátság vezeték megnyitása megerősíti, a vezeték nem sérült meg. Értik, miről beszélek? Nem sérült meg, a barátság vezetéket és az olajat politikai eszközként használták fel a geopolitikai küzdelemben, jelentette ki a szlovák miniszterelnök.
A helyzet például idehaza némileg javult, de összességében az összkép az nem jó.
Javult Magyarország ellátásbiztonsága, de a közel-keleti válság egész Európára hatással lesz. Erről az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója beszélt. Pásztor Szabolcs azt mondta, az iráni háború miatt az Európai Uniónak már most 24 milliárd euró többletkiadást jelent kőolajat szerezni. Az elemző hozzátette, továbbra is számolni kell üzemanyag hiánnyal.
Most érkezik, vagy most érkeznek az első cseppek Magyarországra ismét, de már a bejelentéskor lehetett látni, hogy azért ez a piacok szempontjából idehaza, vagy a környező országokban ez azért egy nyugtató tényező természetesen. És azt lehet mondani, hogy az árakat ez nem tudja hűteni értelemszerűen, az ellátásbiztonsági problémákat tudja természetesen enyhíteni, szóval teljes megoldást azért nem kínál, de azért jobb, mint hogyha nem indult volna a szállítás újra.
A brüsszeli vezetők célként fogalmazták meg Európa versenyképességének javítását. Pásztor Szabolcs azonban borulátó. Szerinte Európa energiafüggősége miatt a következő időszak nem a felzárkózásról, hanem a leszakadás mérsékléséről fog szólni. A lítium jelenthet védelmet a kőolajellátás bizonytalanságával szemben. A francia elnök például abban bízik, hogy az elektromos autógyártás ellensúlyozza az olajválság negatív hatásait. Közel 2 milliárd euróból nyitottak meg egy lítiumbányát. Ez a nyersanyag nélkülözhetetlen az akkumulátorok előállításához. Emmanuel Macron azt mondta, az új telephelye a francia szükségletek felét biztosítja. Semmit nem lehet biztosra venni, mert a világ átalakuláson megy át. Ez az új kihívás, mondta a francia elnök. Emmanuel Macron arra utalt, hogy Európának az akkumulátoriparban is fel kell vennie a versenyt Kínával. Magyarország ebből a szempontból jól áll. Itthon jelenleg több nagy akkumulátorgyár működik, de ezek közül több még nem teljes kapacitással. Az ágazat már most is több ezer embernek ad munkát, a következő időszakban pedig további gyárak növelhetik a termelést és a foglalkoztatást.
Ukrajna hiteléről, a 20. szankciós csomagról és az unió bővítéséről is szó volt az uniós állam- és kormányfők informális találkozóján tegnap Cipruson. Ma a közel-keleti helyzet gazdasági hatásaival is foglalkoznak az ülésen, amelyen Orbán Viktor leköszönő kormányfő nem vesz részt. Magyar Péter leendő miniszterelnök a felvidéki magyarok jogainak tiszteletben tartását kérte Szlovákiától. Brüsszelből Berek Patricia tudósított.
Két fontos lépést tettünk. Elfogadtuk a 90 milliárd eurós ukrán hitelt, és a 20. szankciós csomaggal fokozzuk a nyomást Oroszországra. Így nyilatkozott Antonio Costa tanácselnök Cipruson. Az Európai Tanács elnöke azt is hozzátette, ideje előkészíteni a következő lépést, mégpedig azt, hogy az Unió nyissa meg a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával. Az uniós állam- és kormányfők ciprusi informális találkozója előtt Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök háromoldalú egyeztetésen vett részt. Az intézményi vezetők és az ukrán elnök közös nyilatkozata sürgette a csatlakozási tárgyalások haladéktalan megnyitását. Montenegró számára elérhető közelségbe került a csatlakozás. A ciprusi elnökség ügyészség közlése szerint a tagállami nagykövetek jóváhagyták annak a munkacsoportnak a létrehozását, ami előkészíti Montenegró uniós csatlakozási szerződését. A találkozó mai napi rendjén lesz a közel-keleti helyzet, valamint a Hormuzi szoros lezárásának gazdasági következményei is. Magyar Péter leendő miniszterelnök telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel. Magyar Péter leszögezte, csak akkor tartja elképzelhetőnek szakpolitikai tárgyalások megkezdését, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt. Garanciát kér a Tisza párt arra is, hogy a jövőben nem kobozhatják el magyarok földjeit a Benes dekrétumokra hivatkozva.
Az Európai Ügyészség készen áll a magyar kollégákkal való együttműködésre, ezt a szervezet elnöke jelentette ki a Delfi Gazdasági Fórumon.
Laura Kövesi közölte, már 22 állammal van tapasztalatuk. A szervezethez való csatlakozás a hamarosan megalakuló Tisza kormány egyik első tervezett intézkedései között szerepel.
A Tisza kormány megnyitja az ügynök aktákat, közölte Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt is írta, hogy képviselőik nem költöznek be az AVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló képviselői irodaházba. Ruf Bálint leendő miniszterelnökséget vezető miniszter egy interjúban az ügynökakták lehető leghamarabb történő nyilvánosságra hozatalát jelölte meg egyik első feladataként.
9% lesz a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó, közölte a leendő gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István szerint havi 625.000 forintos bruttó jövedelemig mindenki kevesebb esziát fog fizetni. A miniszterjelölt azt is mondta, hogy a Tisza kormány méltányosabbá teszi az adórendszert.
Tovább erősödött a Tisza párt népszerűsége a választás után, ezzel együtt pedig apadt a Fidesz tábora.
A legfrissebb medián kutatás szerint a választani tudó biztos szavazók 66%-a szavazna most a Tiszára, a Fideszre 25%. Vagyis a választók között erősen megjelent a győzteshez húzás jelensége a szavazás után. A Mi Hazánk most is 6%-on áll. Magyar Péter az adatokra úgy reagált, ez sohasem látott előny és sosem látott felelősség.
Csak nem 450 törvényjavaslatot, köztük 5 alaptörvénymódosítást fogadtak el a képviselők a most záruló parlamenti ciklusban, mintegy 100 nemzetközi szerződést ratifikáltak.
Az ellenzéki frakciók közül egyedül a Mi Hazánknak volt olyan törvényjavaslata, amelyet az országgyűlés többsége támogatott. A köztársasági elnökök 6 törvényt küldtek vissza megfontolásra a parlamentnek.
Az egészségügyi alapellátás megerősítését nevezte a következő évek legfontosabb feladatának az országos kollegiális vezető házi orvos.
Békási Szabolcs a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, szakmai javaslatokat fogalmaznak meg az újonnan létrejövő önálló egészségügyi minisztériumnak. Hozzátette, a magyar egészségügyi ellátó rendszer közismert problémája a kórházcentrikusság, és abban bíznak, hogy a jövőben a megerősített alapellátás bázisán tud majd szerveződni a hazai egészségügy.
Természetesen ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, ahhoz komoly finanszírozási és strukturális változásokra van szükség, és természetesen egy szakmai párbeszédre, amire a kollégák úgy gondolom, hogy nyitottak, és hogyha változások a kedvező ellátás szervezés, a minőségi betegellátás irányába tudnak mutatni, akkor erre nyitottságot fognak mutatni a házi orvos kollégák is.
A napszemüvegeket ellenőrzik a hagyományos kereskedelmi egységekben és az online térben is, mondta a Krónikának a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
Egyman Norbert közölte, szórópróbaszerűen látogatnak el árusítóhelyekre, ahol a termékek biztonságosságát, jelöléseit, valamint a gyártói, forgalmazói tájékoztatók meglétét és megfelelőségét vizsgálják majd. Szabálytalanság esetén a gyártót és a forgalmazót is megbírságolhatják, emellett a terméket is kivonhatják a forgalomból.
Nagyon olcsó, nagyon gagyi napszemüvegek általában rosszabb áteresztő képességgel rendelkeznek, tehát nem megfelelőek, nem biztonságosak. Ugyanígy a harmadik országból rendelt nagyon olcsó online platformokon keresztül vásárolt napszemüvegekkel is magasabb a kifogásolási arány. Akkor szerint megbízhatónak és minőségének egy napszemüveg, ha a fény áteresztő képessége megfelelően biztosított, megszűri a káros UVA és UVB sugárzásokat, vagyis az UV sugárzás ellen védelem hatékonyságát vizsgáljuk. Amennyiben ez nincs meg, akkor olyan mértékben olyan dózisban jut át a napfény a szembe, ami már káros lehet az emberi egészségre, a szemre, és ezért nem vásárolhatók, illetve nem adható a kereskedelmi forgalomban ezek a termékek.
Szünetel ma az ügyfélfogadása a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken.
Szentgyörgy napja munkaszüneti nap a rendőrségi állomány számára. A készenléti és közterületi szolgálatellátás folyamatos, a bejelentések felvételét is biztosítják.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Sokan haladnak az M1-esen Bicskétől, az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-esen Dunahalaszti elkerülő szakaszán.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton a Kozma utca közelében. Csak a belső sáv járható a harmadik kerületben az Árpád fejedelem útján, kifelé a Tímár utca után ma várhatóan 12 óráig veszélytelenítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben többnyire mindenütt napos idő várható, eső nem lesz. Sokfelé megélénkül, a főváros környékén, illetve az Észak-Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Délután 17 és 23, késő este 6 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap tovább melegszik az idő, majd vasárnap egy hideg fronthoz néhány fokos lehűlést.
Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Király Erzsébet.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Szabados Noémi ötödik lett a tiranai birkózó Európa-bajnokságon, kikapott Svájctól az elit világbajnokságra készülő magyar férfi jégkorong válogatott. Megnyerte a bajnokság alapszakaszát a Veszprém férfi kézilabda csapata. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A 68 kg-os Szabados Noémi az ötödik helyen végzett a tiranai birkózó Európa-bajnokságon, miután a bronzmérkőzésen 5-0-ás hátrányból egy 4 pontos akcióval felzárkózva 5-4-re kikapott a világ és Európa-bajnoki ezüstérmes Román Katarina Zeleniktől. 72 kg-ban Pók Karolina ma szintén a bronzéremért lépett szőnyegre, még az 57 kg-os súlycsoportban Dollák Tamara a Vigaszágon folytathatja. 53 kg-ban Terék Gerda és 62 kg-ban Elekes Enikő búcsúzott a kontinens viadaltól. Szabados Noémit Dedecsik Ferenc kérdezte a bronzmeccsét követően.
2022 után ismét felnőtt Európa-bajnoki ötödik hely. Egészen elképesztőt küzdöttél, és volt egy olyan 4 pontosod, ami az EB és VB ezüstérmes ellen. Nem tudom, hogy sokan számítottak rá. Nyilván ilyenkor nagyon nehéz, de hogyan értékelsz most?
Mérges vagyok magamra, hogy ezt az utolsó 45-öt meg lehetett volna. Nem tudom, hogy, de nagyon kicsi kellett volna.
Azt érezted, hogy végig benne van ebben az, hogy akár ez egy fordított eredmény legyen? Tehát, hogy pariban voltatok végig?
Igen, de úgy is mentem föl, hogy ez az én meccsem lesz.
Volt itt a délelőtt folyamán egy egészen elképesztő győzelmed. Egy olyan Szabados Noémi jött ki, akiben benne volt, és megmutatta, hogy benne is van egy ilyen teljesítmény, hogy ebből akár érem legyen. Ez, hogyha picit előre felé nézel, akkor mit jelent neked?
Dolgozunk tovább, nyilván. Majd egyszer csak kijön.
Nemzeti Sport Krónika.
Bódog Tamás marad a labdarúgó NB1-ben szereplő Nyíregyháza vezető edzője. A meghosszabbított szerződés időtartamát a klub nem közölte. A tavaly október végén érkezett szakemberrel a nyírségi együttes megőrizte élvonalbeli tagságát. A címvédő Stuttgart lesz a Bayern München ellenfele a német labdarúgó kupa berlini fináléjában, miután az elődöntőben hátrányból fordítva a hosszabbításban a 120. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte a vendég Freiburgot. Véget ért az idén Lamine Yamal számára, de a világbajnokságra várhatóan felépül. A Barcelona labdarúgó csapatának 18 éves támadója combhajlító izomsérülést szenvedett a Celta Vigo elleni bajnoki meccsen.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A májusi elit világbajnokság előtt álló magyar férfi jégkorong válogatott felkészülési találkozón 6-1-es vereséget szenvedett a tavalyi VB döntős vendéglátó Svájctól. Nemzeti együttesünk ma ismét megmérkőzik a hazai pályán játszó svájciakkal. A válogatott bőkeretét a héten két részre osztotta a szakmai vezetés. A csapat másik fele ma és holnap a japánokkal csap össze Szombathelyen, illetve Győrben. A Veszprém hazai pályán 41-30-ra bizonyult jobbnak a Csurgónál a férfi kézilabda NB1 23. fordulójában. A címvédő veszprémiek továbbra is 100%-os teljesítménnyel vezetik a tabellát, ezzel a sikerükkel pedig biztossá tették alapszakasz győzelmüket, így pályaelőnyük lesz a bajnoki döntőben. A mérkőzés után a Veszprém balátlövője Ligetvári Patrik nyilatkozott az M1-nek.
Veretlenek vagyunk, veretlenül le tudtuk játszani az alapszakaszt, tették, van még vissza pár mérkőzésünk, meg szeretném nyerni úgy a bajnokságot, hogy veretlenül. Ezeket a mérkőzéseket majd gyakorlásra fel tudjuk használni, hiszen most a legfőbb mérkőzések azok most jönnek a bajnokok ligájába, arra kell koncentrálni.
A Csurgó többször is bizonyította a bajnokság során az idényben, hogy azért veszélyes ellenfél is tud lenni. Fölényes győzelmet arattatok, hogy értékeled ezt a mérkőzést?
Jó mérkőzést tudtunk játszani a Csurgó ellen, nagyon nehéz volt, hiszen azért hétvégén lejátszottunk két komoly mérkőzést, és ilyen komoly fejekben az van, hogy megnyerti a kupát, és mindenki a fükszepellére koncentrál, de ez érthető is természetesen, hiszen a szezon két legfontosabb mérkőzése jön számunkra, de úgy gondolom, hogy fölpörögtünk, másik fél évben nagyobb különbséget itt tudtunk alakítani.
Az említett kupa győzelem, illetve a Szeged elleni két rangadó, az mennyire járult hozzá ahhoz, hogy jó hangulatban tudtatok pályára lépni?
Maximálisan tényleg tudtuk élvezni a játékot, jó hangulatot, egész végig fel tudtunk szabadulni, ez kell is a csapatnak, hiszen elég kemény sorozat jön számunkra, és ott tényleg nem lehet az itt a nép pillanatot sem.
Most egy hetet lesz arra, hogy felkészüljetek a Füchse Berlin elleni kulcsfontosságú BL negyed döntőre. Mit vársz ettől a mérkőzéstől?
Nagyon jó hangulatú és nagyon jó mérkőzésre számítok. Az éppen olyan mérkőzés lesz, mint ahogy itt a Magdeburg ellen. Remélem, hogy egy előnyt ki tudunk harcolni, és úgy tudunk Berlinbe utazni. Az nagyon jó, hogy mindkét párharcot meg tudjuk nyerni annak, és hogyha nem mi vagyunk, lehet az esélyesei a párharcnak.
Ligetvári Patrikot hallották. Ukrán válogatott balátlövőt igazolt a Szeged férfi kézilabda csapata. A kerethez nyáron csatlakozó Dmitro Horihával 2 éves szerződést kötött a szegedi klub. A 28 esztendős játékos az elmúlt években az Észak-Macedon Vardar Skopjét erősítette. Horiha azt a Budó Rihárdot pótolhatja, aki az idény végén 10 év után távozik a szegedi együttestől, és aki Keszi Dórának mondta el, miért is adja el a csapatot.
Mikért szólt nekem, hogy szeret igazolni még egy balátlövőt, nem nagyon számít a játékomra. Azt mondta, hogyha tudok, és úgy gondolom, akkor tőle nyugodtan elmehetek. Tömören ennyi lenne az indok, amiért úgy döntöttem, hogy nem szeretnék felülni a belátóra a következő évben, mert ha nem számít rám, akkor ebben az évben már így is kemény szerephez jutottam. Úgy döntöttem. Ha menni kell, akkor most megyek. Nem volt egyszerű döntés, meg nagyon hosszú idő volt ez, hogy lezárjuk a klubban, normális beszélgetéseken estünk túl. Nagyon nehéz volt, most is nehéz, ha így gondolok erről beszélni, de így éreztem jónak. Az senkinek nem jó, ha én sem játszok a klubnak sem, nekem sem, szurkolóknak sem. Úgy éreztem, hogy akkor mennem kell.
10 évről van szó, amit itt töltöttél, az életednek egy nagyon hosszú részét mondhatjuk így, és nagyon össze is forrt a te neved a Szegeddel. A klub is tényleg nagyon szépen köszönt el tőled. Biztos, hogy nagyon fogsz hiányozni a szurkolóknak is, neked milyen emlékeid vannak erről a 10 évről?
Itt töltöttem azokat az éveket, amit kellett, hogy itt töltsek, nyilván nem itt szerettem volna befejezni, meg nem. Ennyi év után úgy érzem, hogyha megkapom a lehetőséget, és hozzá tudok tenni, meg tudok segíteni a csapatnak, annál jobb érzés nincs, és mindig is azon voltam, hogy segítsek a csapaton. Voltak nyilván rosszabb mérkőzéseim, de elmúlt fél év, vagy majdnem egy év, ez tényleg nehéz. Csak a köszönetet szeretném kihangsúlyozni, meg ezt kommunikálni. Az élet megy tovább, csak annyit tudok mondani még egyszer, hogy nem így terveztem, de így alakult.
Budó Rihárdot hallották. A Kazincbarcika 0-2-ről fordítva nyert 3-2-re a vendég Pénzügyőr ellen a férfi röplabda extraliga 3. helyért rendezett első mérkőzésen. Az egyik fél 3. sikereig tartó párharc kedden Budapesten folytatódik. Az 1000 után az 500 méteres versenyszámot is Kopasz Bálint nyerte meg a szegedi kajakkenu válogató versenyen. Az olimpiai bajnok sportoló a 2. Varga Ádámot és a 3. Nádas Bencét megelőzve végzett az élen. A visszatérő Tótka Sándor 6. lett, róla is beszélt Kopasz Bálint Vasvári Lilinek.
Régen volt ilyen erős mezőny, nagyon vártuk már, hogy Sanyi itt legyen a mezőnybe, és így lett teljes a magyar 500 méteres férfi mezőny. 2018 óta nem csatáztam Sanyival, hiszen nem indult. Most egészen egy 26-ig 500 méteren. Vártam, hogy nagyot fogok vele csatázni, így is történt. Elképesztő futam volt, és olyan jó érzés, hogy ennyi nagy név itt van, és köztük nyerhettem. Az 1000 keményebb, de itt is nagyon el lehet fáradni, és várom, hogy még legyenek ilyen jó kis csaták.
1000 méteren a távból adódóan is azért nagyobb volt az előnyöd, de azért itt sem fért már a vége felé sok kétség ahhoz, hogy te leszel az első, te ezt belülről hogyan élted meg?
Nagyon sokat készültünk, mind 1000 méterre, mind 500 méterre. Az edzőm nagyon jól előírta a programot, és ennek köszönhetően azt csináltam, amit edzéseken is nyújtottam. Gyakoroltuk mindkét távot, és ennek volt köszönhető, hogy egy okos beosztással, nem mondom, hogy a táv végén megindultam, mert én is elsavasodtam, szerintem, hogy a többiek is, de hát ez természetes. És még van hova fejlődni, van hova gyorsulni. Ez az évelei verseny volt, hideg a vízhőmérséklete, a szél sem volt teljesen optimális. Nagyon várom már, hogy ennél még gyorsabban és látványosabban tudjak én is kajakozni, hiszen ez értet.
Kopasz Bálintot hallották. Bondár Anna két játszmában legyőzte a korábbi világbajnok ukrán Jelena Svitolinát a Madridban zajló salakpályás tenisztorna női versenyének második fordulójában, és tovább jutott Gál Fidalma is a második körből. Udvardi Panna viszont befejezte szereplését. Marozsán Fábián sikerrel vette az első fordulót, Fucsovics Márton pedig búcsúzott, csak úgy, mint Stollár Fanni, aki a női párosok mezőnyében a tajvani Chan Hao Ching-el 6-2-6-2-re kikapott az első körben egy fülöp-szigeteki török kettőstől. Az Egyesült Államok lesz a magyar női tenisz válogatott ellenfele novemberben a Billie Jean King kupában. A párharc győztese az élvonalban folytathatja majd a sorozatot. A sorsoláson az is eldőlt, hogy az amerikai csapat a pályaválasztó. 8 magyar versenyző indul a jövő kedden kezdődő londoni asztali tenisz világbajnokságon. A női együttes a rutinos Póta Georgina nélkül utazik a VB-re. Így színeinket a Nagy Rebeka, Nagy Judit, Dohocki Nóra, Péteri Johanna összetételű válogatott képviseli. A férfiaknál a világranglista legjobb 100 játékosa közé tartozó András Csaba mellett Lej Balázs, Szántosi Dávid és Szudi Ádám áll asztalhoz. Az esélyekről a szakmai igazgatót, Harci Zsoltot kérdezte Profusz Péter.
Az elmúlt időszakban ugye egy olyan célt határoztunk meg, hogy egy abszolút fiatalitással megpróbáljuk az elkövetkezendő időszakban a női vonalba Európának az elitjét elérni. Ezek a lányok nagyon tehetségesek, az átlag életkoruk 17 év, azt gondolom, hogy ez mindent elmond, hogy valóban a jövő csapata. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy itt a jelenlegi regnáló egyéni magyar bajnok is szerepel benne, és vannak olyan idősebb játékosok, akik esetleg még számításba lehettek volna véve, gondolok itt a Pótaginára, de a döntés az született, hogy minden tekintet de a Los Angeles-i olimpiát tekintjük célnak, és az arra való kijutás és az addig töretlen fejlődés, azt gondolom, hogy a jövő záloga a fiatalság.
Így Póta Georgina hiányában ki lesz várhatóan a vezére, a húzó embere a női együttesnek?
4 azonos képességű játékos, 4 fiatal, szintkülönbség különösebben nincs közöttük, mind a 4-en lehetnek húzó tagjai a válogatottnak, és bízom abba, hogy mindig lesz olyan játékos minden meccsen, aki a csapatot akár 2 győzelem is tudja segíteni.
A női csapatunk számára mi lehet a csoportmérkőzéseken a reális célkitűzés?
Szingapúr más erőt képvisel, ugyanakkor a csoportnak a második helyét azt reálisan megcélozhatjuk. Az is a célunk, hogy második helyen tovább tudjunk jutni.
Beszéljünk a férfi együttesről, kik alkotják majd a csapatot.
Szudi Ádám, aki a tapasztalatot és aki a rutint képviseli a csapatba. András Csabának az elmúlt időszakban lévő eredményei megkérdőjelezhetetlenek, jelen állás szerint újra van top 100-as játékosunk, 73. helyen áll a világranglistán. Ez egy jó átmenet, 2 utánpótláskorú játékos, egy 23 éves és egy 30 éves tapasztalt játékos fog a VB-n szerepelni. A második hely a realitás. Én szeretném, hogyha egy nagyon éles meccset tudnánk játszani, akár az első kiemelt Brazíliával is. Bízom abba, hogy ez a csapat esetlegesen már bravúrokra is képes lehet.
Harci Zsoltot hallották. Végül arról, hogy a csapatokkal és a versenyzőkkel egyeztetett és módosított szabályok elfogadása után a Nemzetközi Automobil Szövetség közölte, hogy a megszokott 60 helyett 90 perces lesz a jövő hétvégi Formula 1-es Miami nagydíj egyetlen szabad edzése. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
idén 150 éve indult meg a vonatközlekedés Győr és Sopron között. A Sopronhoz legközelebbi állomás Fertőboz, ahol a vasúttörténeti parkban idézzük meg a gőzmozdonyok, a keskeny nyomtávú vonatok és a vasutasok életét.
A hely riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Napi jegyzet című rovatunk következik, amelyben ezúttal Gyombolai Gyula középiskolai tanár cserkész tiszt osztja meg a gondolatait Önökkel.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok, ma Szent György napja van. Szent György a 3. századi római kori katona és keresztény vértanú. Magyarországon Szent György tisztelete a keresztény királysággal és az államalapítással szinte egy időben jelent meg. Szent István királyunk Szent Márton és Szent György zászlaja alatt vonult harcba, képét megtaláljuk a Szent Koronán és a koronázási paláston. A 15. század második felében élt magyar ferences rendi szerzetes Temesvári Pelbárt Szent György életének tanúságát így fogalmazza meg. Vívd meg a jó harcot, tarts ki a hitben, s őrizd meg tisztán a lelkiismeretedet. A cserkészet alapítója Báden Pavel nagyon tisztelte Szent Györgyöt, és az általa alapított cserkészmozgalom védőszentjévé, eszményképévé tette őt. Úgy látta, hogy a fiataloknak olyan mintára van szükségük, amely nem katonai erőn, hanem belső tartáson alapul. Idézem, a sárkány egy jelkép, mely a nehézségeket, a veszélyt jelképezi, ami akármekkora is volt, nem kerülte el, nem félt és nem rettent meg tőle, hanem minden erejével szembeszállt, hogy legyőzze. A cserkészeknek pontosan így kell szembenézniük az életük nehézségeivel. Tisztelt hallgatók! Az a bizonyos sárkány most is sok fejjel, sokféleképpen támad. Forra világ, háborúk, gazdasági és erkölcsi válság pusztító hatását érezzük. Mi mit tehetnénk? Mit tehetünk? Tennünk kell a jót. Cserkész vagyok, életemet meghatározzák a cserkész törvények és a fogadalomkor tett ígéretem, megteszem, ami tőlem telik. Akarom teljesíteni a kötelességemet, amellyel Istennek, hazánknak, a magyarságnak és embertársaimnak tartozom. Önnevelésemmel, képességeim kibontásával, lelkiismeretem Istenre hangolásával törekszem erőm szerint a legjobbra. Sík Sándor, piarista atya, cserkészvezető, a 20. század egyik legnagyobb pedagógusa gondolataiból idézek. Hogy mennyit érek el, nem rajtam áll, de a jó akarat, az rajtam áll. Tennem kell, ami telik tőlem. Ha a szeretetre törekszem, mindent meg kell tennem, ami tőlem telik. Akkor fog Isten megsegíteni, elébe kell dolgoznom, és vele együtt kell dolgoznom. Ezt programként így határozza meg a papköltő. Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy látják-e vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy lesz-e sikere vagy nem, tedd a jót. Tégy minden jót, amit megtehetsz ott, ahol vagy, úgy, ahogy teheted, akkorát, amekkorát tehetsz, de mindig szüntelenül ez legyen a programod. Legyen ez a programunk.
Gyombolai Gyula középiskolai tanár cserkésztiszt osztotta meg a gondolatait Önökkel napi jegyzet című rovatunkban. Az elhangzott jegyzet visszahallgatható a hiradó.hu oldalon.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton a Kozma utca közelében. Tart a műszaki mentés az Üllői úton, kifelé a Ferenc körút után. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Pap Károly utcánál csak a belső sávjárató, mert vízvezetéket javítanak. Telítettek a sávok a Lehel utcától. Zuglóban a Fűrész utcát lezárták az Erzsébet királyné útjánál, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Gomoly felhős napos idő várható, élénk szélre a főváros környékén és a Dunántúl lehet számítani. A hőmérséklet napközben 17 és 23, késő este pedig 12 és 17 fok között alakul. 8:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében. Ma is folytatódik a kétnapos kihelyezett ciprusi uniós csúcs. Az állam és kormányfők a növekvő energiaárak megfékezéséről, védelmi kérdésekről és az unió 7 éves költségvetéséről egyeztetnek. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök a kormányzati átadás átvételre hivatkozva nem vesz részt az eseményen. Idehaza csak nem 450 törvényjavaslatot, köztük 5 alaptörvénymódosítást fogadtak el a képviselők a most záruló parlamenti ciklusban. Az ellenzéki frakciók közül egyedül a Mi Hazánknak volt olyan javaslata, amelyet az országgyűlés többsége támogatott. A 4 év alatt összesen 8 politikai vitanapot kezdeményeztek, mindet az ellenzék, ezek közül 4-et tartottak meg. Tematikus SZIA nyílt nappal várják az ügyfeleket ma a NAV Dózsa György úti központi ügyfélszolgálatán. Lesznek adótudatossági programok, valamint meghosszabbított nyitvatartással, egészen este 6 óráig lehet kérni a szakemberek segítségét. A személyi jövedelemadó bevallás határideje kevesebb, mint 1 hónap múlva, május 20-án jár le. Átadták a Semmelweis Egyetem kibővített sebészeti oktató és kutató laboratóriumát Herceghalmon. A több mint 2 milliárd forintos hazai és uniós forrásból megvalósított fejlesztéssel 4-szeresére növelték az alapterületet. Kiosztották a magyar sajtófotó pályázat díjait. A kiírásra idén elsősorban a hazai és határon túli magyar sajtómunkatársainak 2025-ben készített képeit várták. 258 szerző több mint 2300 művel, összesen csak nem 6200 fotóval pályázott. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége nagydíját Németh Diana szabadfoglalkozású fotográfus kapta. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha. Ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd ha jobb lesz, majd ha nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságossá. Nissan Qashqai. 9.900.000 forinttól. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a banán kilója csak 385 forint, a magyar sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. Tőle tudjuk meg a legfrissebb tőzsdei és pénzpiaci híreket. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. A Wall Street-en mínuszban zártak az indexek tegnap. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe és az S&P 500-as 4%-kal csökkent, a Nasdaq kompozit pedig 9%-kal került lejjebb. Kilőttek az árak a Panama csatornán, egyes áthaladási idősávokért már 1 millió dollárnál is többet kérnek. A Panama csatorna hatóság szerint a drágulás mögött a megnövekedett kereslet áll, amely a közel-keleti konfliktusok hatására erősödött fel. 10%-os létszámleépítést tervez a Facebookot és az Instagramot is üzemeltető Meta a következő időszakban. A Bloomberg írása szerint az intézkedés mintegy 8000 munkavállalót érint, a vállalat a mesterséges intelligencia használatával és fejlesztésével kapcsolatos költségeit igyekszik ellensúlyozni. Európában vegyes volt a hangulat tegnap, a milánói börze 3/10, a párizsi CAC 9%-os pluszban zárt, London és Frankfurt egyaránt 2%-kal gyengült, Madridban 7%-os mínuszban zárult a kereskedés. gazdát cserélhet az olasz Generali biztosító 13%-os részesedése. A jelenlegi tulajdonos a világ legrégebbi bankja, a Monte dei Paschi di Siena, ezt a pénzintézetet Észak-Olaszországban 1472-ben alapították, és azóta is működik. És egyébként ez a bank Olaszország legnagyobb kereskedelmi és lakossági bankcsoportjával, az 1400 fiókot üzemeltető Banco BPM-mel tervezett fúziójára költené, a Generali részesedés eladásából befolyó 7 milliárd euró fölötti összeget, erről a Financial Times ír. Az olasz kormány mindenképpen olasz tulajdonos szeretne a Generalihoz, mivel a biztosító az olasz államkötvények egyik legnagyobb vásárlója. Veszteséggel zárta az első negyed évet idén a svájci jegybank, 498 millió frank mínuszt könyveltek el szemben az egy évvel korábbi több milliárdos nyerességgel. A visszaesést a devizabefektetéseken elszenvedett veszteségek okozták, miközben az aranyárának emelkedése részben ellensúlyozta azt. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenéssel 134.799 ponton zárt tegnap, 35,7 milliárd forint volt a börze forgalma, a Telekom 2%-kal erősödött 2508 forintra, a MOL 1%-kal csökkent 4230 forintig, az OTP 1,9%-kal korrigált lefelé és 41.400 forinton zárt, a Richter pedig 1,5%-os mínuszban 13.140 forinton fejezte be a napot. A Wieser álláspontja szerint nem jelent komoly kockázatot a gyorsan emelkedő kerozinár. A légitársaság közölte, a szükséges üzemanyag jelentős részét korábban opciós ügyletekkel biztosította, így kevésbé érzékeny a piaci árak ingadozására, mint versenytársai. Végül, de nem utolsó sorban nézzük a forintot. Egy euró 366 forintba és 75 fillérbe, egy amerikai dollár 314 forintba és 12 fillérbe, egy svájci frank 399 forintba és 14 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Szerdán újraindult az olajszállítás a Barátságkő olajvezetéken, amely január vége óta volt zárva. Az ukránok szerint azért, mert ki kellett javítaniuk egy orosz bombázás okozta károsodást. A leköszönő magyar kormány viszont nem fogadta el ezt az érvet, és azzal vádolta Kijevet, hogy a választás befolyásolásának céljával olajblokád alá vette Magyarországot. Tisztában látunk-e a kérdésben most, hogy újraindult a vezeték? Ezt is megkérdezem Hortai Olivértől, a Századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetőjétől. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Pontosabban látjuk már, hogy mi történt?
Nézze, szerkesztő úr, szerintem eddig is eléggé világos volt, hogy mi történt a Barátságkőolaj vezetéknél. Nem véletlen, hogy az ukrán vezetés nem engedett oda semmiféle vizsgálóbizottságot, még az sem, amit Brüsszel delegálta vagy küldte volna oda. Az is sokat mondó, hogy Zelenszky azonnal képes volt a választást követően újraindítani a vezetéket. Az sem véletlen, hogy a szlovák gazdasági minisztérium közlése alapján szinte azonnal a korábbiaknak megfelelő mennyiség érkezik majd a következő napokban a vezetéken. Hát a nyilatkozatok, illetve a fejlemények alapján én ezt továbbra is egy politikai akciónak tartom, de természetesen műszakilag 100%-os igazságot nem lehet elmondani, mert senkit nem engedtek oda az ukránok.
Mekkora károkat okozott ez Magyarországnak, illetve azért ez egy nagyon komoly fenyegetés volt, amivel akár a későbbiekben is élhet Ukrajna, nem?
Igen, erre a szlovák vezető Robert Fico utalt is, hogy attól tart, hogy a jövőben, hogyha Ukrajna megkapja a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, akkor utána továbbra is, ha bármilyen okból ezt az érdekei úgy kívánja, akkor újra lezárhatja a Barátságkőolaj vezetéket. Erre sajnos csak az jelenthetne biztosítékot, hogyha az Európai Bizottság az ténylegesen az uniós tagállamok mellé állna. Az, hogy mekkora kárt okozott ez Magyarországnak, illetve Szlovákiának, az még nem látszik teljes egészében. Ami itt mondjuk számszerűsíthető közvetlenül első körben azaz, hogy a MOL-nak többletmennyiségeket kellett beszereznie az Adria vezetéken keresztül. Ezek nem nyilvánosak, ezek a szerződések, úgyhogy nehéz pontos becslést adni arra vonatkozóan, hogy ez milyen többletköltséggel járt, illetve hogy mindkét érintett országnak hozzá kellett nyúlnia a stratégiai készleteihez. Itt Magyarországon március végére olyan alacsony szintre csökkentek a stratégiai készletek, amire korábban nem volt példa. Szerencsére április elejétől elindult az újratöltése ezeknek a készleteknek, és most már a friss információk alapján több mint 60 napra elegendő készletünk van. Normál esetben az olajblokád előtt 90 napnyi tartalék állt rendelkezésre.
Ugye azért az egy érdekes kérdés, hogy mi lesz az orosz energia sorsa hosszú távon Magyarországon, vagy akár Európában. Mert Magyar Péter a megválasztása utáni, illetve a Tisza győzelme utáni első sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Európa lából lövi magát akkor, hogyha a háború lezártával nem tér vissza az orosz energiához. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy Brüsszel az új kormánytól is elvárja majd azt, hogy leváljon az orosz energiáról.
Hát szerintem ezzel kapcsolatban érdemes megvárni, ameddig az új kormány föláll és a konkrét intézkedéseket meghatározza. Az Európai Bizottság oldaláról jelenleg minden tagállammal szemben az az elvárás, hogy 2027 végéig teljes egészében kivezesse az orosz szénhidrogén beszerzéseket. A gáz esetében már elfogadott konkrét útiterv vagy mérföldkő rendszer van. 2027 szeptemberéig kell felmondani minden szerződést. Az olaj esetében a következő időszakban teszik majd azt arra az Európai Bizottság tisztségviselői azt az úti tervet, amelynek az lesz a vége, hogy 27-re teljesen leválasztják az Európai Uniót az orosz olajról. Tehát a bizottsági elvárása az világos. Az, hogy az új magyar kormány mit fog tenni, hogyan fog ehhez alkalmazkodni, az pedig az ő felelősségük. Korábban több olyan nyilatkozat is volt még a kampányban, illetve azt megelőzően is, amely azt sugallta, hogy teljesítenék ezt a brüsszeli elvárást az energetikai és gazdasági miniszter jelölt egy interjúban úgy fogalmazott, hogy technikailag ezt meg kellene oldani.
Igen, csak ugye közben mennyiben írhatja felül akár a brüsszeli terveket is az az energiaválság, ami Európa felé közeledik. Egyáltalán mennyire lehet ez súlyos, milyen jelei lehetnek ennek, és ki bírja ebben a helyzetben Európa orosz energia nélkül?
A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője a közelmúltban úgy fogalmazott, több nyilatkozatában is, hogy az iráni háború okozta energiaválság következményei súlyosabbak lehetnek, súlyosabbak lesznek, mint a 73-as és a 79-es olajválság együttes következményei voltak. Nagyon aggasztó a helyzet, a Közel-Keletről az egész világ gazdaságra átgyűrűzik. Az őszinte elemzői válasz az, hogy nem tudjuk pontosan, hogy milyen mély a gödör. Nincs történelmi tapasztalatunk abban, hogy mi történik, hogyha tartósan de facto le van zárva a hormuzi szoros, abban pedig pláne nincs tapasztalatunk, hogy mi történik akkor, hogyha ezzel párhuzamosan a helyi épített energetikai infrastruktúrát is szétlövik a hormuzi szoros. Az egyik legfontosabb folytópontja, energetikai szempontból mindenképpen a legfontosabb folytópontja a világgazdaságnak. Ezen a szoroson keresztül halad korábban át a világolaj kereskedelmének az ötöde, cseppfolyósított földgáz forgalmának csak nem az ötöde, és egyéb olajtermékek szempontjából is meghatározó jelentőségű. Az Európai Unió oldaláról, ami leghamarabb, leginkább közvetlenül érinti majd az ellátását a közösségnek, az a kerozin hiány lesz. Már az elmúlt napokban lehetett olvasni, hogy nagy európai légitársaságok komoly járatritkításba kezdtek, és már több olyan repülőtér van, ahol már felütötte a fejét a kerozin hiány. Tehát az olajárak emelkedésén, az üzemanyagárak emelkedésén keresztül már Európa szerte számos országban nagyon közvetlenül a háztartások is érezhetik a következményeket. Ugye a kérdés az orosz energiára vonatkozott. Én azt gondolom, hogy egy válaszúthoz érkezett a közösség, az Európai Bizottság, vagy az Egyesült Államokhoz hasonlóan elkezdi enyhíteni a szankciós politikáját, és ezzel megpróbálja bővíteni a kínálatot, és ilyen módon kezelni az energiaválságot, vagy megpróbálja mesterségesen, drámai mértékben csökkenteni az energiaigényeket. Az Európai Bizottság az elmúlt napokban az asztalra tette a javaslatcsomagját, ez alapján a szankciókhoz nem kívánnak hozzányúlni, sőt most fogadták el a 20. szankciós csomagot, most fogadtatták el a tagállamokkal, hanem inkább a fogyasztás csökkentésben látják a kulcsot. Olyan javaslatok kerültek az asztalra, hogy például megpróbálnák az európaiakat rávenni, hogy kevesebb helységet fűtsenek, vagy hogy környezetbarátabb módon vezessenek az autósok. Most ezek olyan lépések, olyan intézkedések, amelyek hát egyfelől kérdéses, hogy mennyiben vethetik vissza a fogyasztást súlyos társadalmi költségek nélkül. Másrészt nagyon-nagyon-nagyon durva következményekkel fenyegetnek. Tehát láthattuk a koronavírus járvány alatt, hogy mi történik akkor, hogyha mesterségesen megpróbálja a szabályozó lecsavarni, csökkenteni, leszorítani az igényeket, a gazdasági aktivitást. Ennek nagyon súlyos társadalmi következményei lehetnek.
Súlyos energiaválság előtt áll tehát Európa, ennek okairól és következményeiről is kérdeztem Hortai Olivért, a Századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetőjét.
Köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Bár még néhány hónap hátra van a tanévből, sok diák már most azon gondolkodik, hogy milyen nyári munkát vállaljon, és a cégek is készülnek a szezonra. Hogy hogyan találják meg egymást a legkönnyebben a tanulók és a munkaadók, azt is megkérdezem a következő percekben Majzik Nándortól, a Diákész főtitkárától. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Érezni már a rohamot? Mennyivel növekedett meg, ha megnövekedett egyáltalán az érdeklődés a diákok részéről?
Most így április közepén kezdődött egyébként, ez nagyjából megfelel a korábbi évek trendjének, kell is, mi minden évben azért igyekszünk elmondani, hogy időbe kell gondolkodni, mindig van, aki már esetleg mondjuk január-februárban gondolkodik, de akkor még azért nem kell, mert ott még azért nem látjuk mi se a nyári lehetőségeket, viszont április közepén már mindenképpen kell, mert az április vége, május, azok már azok a hónapok, amikor már ténylegesen szervezni kell a munkaerőt az adott nyári munkahelyekre, adott esetben képzések vannak, tehát vannak több olyan feltétel, ami azért időt igénye.
Világos, tehát akkor érdemes már most mindenképpen körülnézni. Milyen munkát keresnek a legtöbben, melyek a legnépszerűbbek? Van-e ebben esetleg változás az elmúlt években a korábbiakhoz képest?
Egyelőre nem látunk még ebben rendszerű változást. Idén is, ami mindenképpen a diákok figyelmét felkelti, azok a munkalehetőségek, amiben úgymond érzik a nyárnak a hangulatát, amellett, hogy pénzt is tudnak keresni. Ide szoktuk sorolni ugye a turizmus vendéglátás területén lévő munkákat, tehát szállodák, recepció, a különböző strand, csúszdaparkok népszerűek, a Balatonnak a népszerűsége az természetesen az idejében is kiemelkedő, főleg akkor van nagy esélye mondjuk egy munkáltatónak, hogyha adott esetben mondjuk szállást is tudod biztosítani. Ez esetben ugye a diákok ezt úgy tudják elképzelni, hogy a munkát gyakorlatilag egy ilyen nyaralással össze tudják kötni, hiszen esténként vagy a szabadnapjaikon ott a Balaton partján tudják tölteni az idejüket.
Világos, hát akkor nyilván akkor tényleg egy nyaralásként is felfogható. Ez milyen a kínálat? Ébredtek-e már a munkaadók is? Mennyire terveznek ők előre ebből a szempontból?
Ott azért tudatosabb szokott lenni a tervezés, hiszen mégiscsak ugye vállalkozásokról van szó, akik értelemszerűen azért az üzleti tervüket, illetve a bevételéket az alapján alakítják. Tehát a cégektől a megkeresések azok már elkezdenek egyébként ilyenkor bejönni. Nagyon sok olyan partnere van egyébként az iskolaszövetkezeteknek, akik stabil visszatérő partnerek, tehát hogy ilyen szempontból meg nagyon jó kialakított együttműködések is vannak. Ott nyilván ezek évről évre folyamatosan megújulnak, de minden évben van nagyon sok olyan partner is, aki mondjuk akkor alkalmaz először diákot, vagy korábbi években erre nem volt példa, ott ezek a megkeresések is egyébként hasonlóan, tehát ilyen április végével, májussal szoktak beérkezni az iskolaszövetkezetekhez sorra. A legnagyobb dömping az valóban ez a május-júniusi időszak.
Találkozik egyébként a kínálat a kereslettel?
Az a szerencsés tapasztalat, hogy azt mondhatom, hogy igen, tehát összességében a nap végére azért ezek megtörténnek, ezek az összekapcsolódások. Itt egyébként az iskolaszövetkezetnek van egy komoly szervezési szerepe, tehát ugye az egyik ágon bejönnek a különböző munkalehetőségek, a különböző igényekkel a munkáltatóktól, a másik ágon ugye vannak a diákok a saját ráéréseikkel, igényeikkel, és ugye ezt azért valahogy össze kell mixelni, de szerencsére azért óriási probléma ezzel nem szokott lenni, tehát azért a végére mondjuk ilyen június közepére, végére azért megvan mindenkinek, hogy hova tud mondjuk elhelyezkedni, és az nagyjából meg is fel az igényeinek.
Ezen a közvetítő szerepen túl mi még a funkciója egy iskola szövetkezetnek egyébként? Vagy miért éri meg akár a diáknak, akár a munkaadónak egy iskola szövetkezeten keresztül keresnie? Mert hát ugye sokan lehetnek úgy, vagy vannak úgy, hogy hát majd én megoldom okosba, majd én elmegyek, megkeresem azt a munkaadót, ahol én mondjuk szeretnék dolgozni.
Igen, ugye ez a szervezési rész, amiről itt beszélgetünk, hogy ez az egyik legkézenfekvőbb, ugyanakkor valóban vannak más egyéb olyan szempontok is, amiket figyelembe kell venni. Ugye mondjuk a cégek oldaláról azt tudjuk mondani, hogy az egyszerűség, a flexibilitás, illetve van egy költséghatékonyság is ebben, ugye csak a ledolgozott óra után kell fizetniük, őnek így tulajdonképpen csak le kell adni az igényt, az iskola szövetkezet minden egyebet elintéz, a szervezéstől kezdve a NAV bejelentésen át mindent, tehát innentől kezdve a cégnek ilyen szempontból egy egyszerű dolga van. A diákok oldaláról pedig ez mindenképpen egy védőhálót jelent, mert nem az van, hogy mondjuk őneki kell adott esetben lenyomoznia egyes, akár kisebb cégeket, egyéni vállalkozókat, hogyha ne adj Isten esetleg probléma adódik, akkor neki egyénire futnia a pénze után, vagy várnia. Az iskola szövetkezet ugye úgy működik, hogy maga viseli a kockázatát adott esetben a nem fizetésnek. Tehát, hogyha őt nem fizetik egy partnercég, attól a diák meg kell, hogy kapja a bérét időben. Tehát ilyen szempontból ez mindenképpen egy védőháló, és azt szoktuk mondani, hogy mivel van 80 működő iskola szövetkezet a piacon, ez a hatóság szempontjából is egy sokkal egyszerűbben ellenőrizhető terület, mint ugye a több százezer gazdasági vállalkozás összessége.
Világos, tehát akkor biztonságosabb a ilyen szempontból munkát vállalni. Menj, parancsoljon.
Illetve még egy fontos szempont van ehhez, hogy az iskola szövetkezeteken túl, ugye mi mind diákész egyébként, és ezt szoktuk is mindig hangsúlyozni, iskola szövetkezeti érdekképviselet vagyunk, de ilyen formában a diákoknak a képviselete is. Tehát van egy például egy jogsegélykukac.diákész.hu-s e-mail címünk, amit mindig szoktunk promotálni. Ha bárki bárhol tapasztal bármilyen problémát, amivel mondjuk nem tud az iskola szövetkezetével se adott esetben mondjuk dűlőre jutni, ha nekünk ír, mi ebben minden esetben gyorsan el szoktunk járni, és eddig még nem volt olyan ügy, amiben ne lett volna egyébként megoldás.
Nagyjából mennyi diák vállal ilyenkor munkát, és ennek mekkora része az, aki iskola szövetkezeten keresztül teszi ezt meg?
Évente körülbelül 180 ezer diák vállal munkát összesen, ebből az iskola szövetkezeti rész az körülbelül ilyen 120-130 ezer fő, tehát azért egy elég jelentős része iskola szövetkezeten keresztül dolgozik, és a nyári időszakban azt tudjuk mondani, hogy körülbelül mindent beleértve, körülbelül 80 ezer diák az, aki vállal munkát. Ugye itt ugye kettő fő terület van, a legtöbb, aki iskola szövetkezeten keresztül, de ugye van ez a országos nyári diákmunkaprogram is, amit kormányzati, önkormányzati szereplők szoktak kezdeményezni. Itt ugye akár önkormányzatoknál, akár kisebb településeken, vagy mezőgazdaságban tudnak dolgozni a diákok. Ez jól kiegészíti egyébként, mert ahova mondjuk az iskola szövetkezetek nem érnek el, ott ez a program tud segíteni a diákoknak az elhelyezkedésben.
Világos, egy dologról még mindenképpen beszéljünk, a bérek. Mi várható idén-nyáron ebből a szempontból? Milyen órabérre számíthatnak a diákok?
Most nagyon sok éve igazából mindig úgy tudok nyilatkozni, hogy folyamatosan nőnek a bérek, ez idén is így van, tehát most megint magasabbak lesznek a bérek a tavalyihoz képest. Ezt igazából nem is úgy kell elképzelni, hogy úgymond egyik pillanatra a másikra változnak a bérek, hanem gyakorlatilag hónapról hónapra van valamekkor emelkedés. Nyilván december és január között ugye a minimálbéremelés miatt ott van egy nagyobb hullám, de most jelenleg például azt tudom mondani, hogy Budapesten már ilyen 2400 forintos átlagos órabérek vannak. Ez ugye nem felel meg a teljes országnak, de azért jól mutatja, hogy körülbelül például itt a fővárosban a legtöbb diák dolgozik, mire lehet számítani. Azért a kelet-magyarországi régióban ennél pár száz forinttal esetleg alacsonyabb, de ahol mondjuk szűkebb a munkaerőkínálat, ott szintén ennél a magasabb sávnál tudnak a diákok keresni, és itt azért fontos megjegyezni, hogy iskola szövetkezetben ugye nincs lemonva tőlük semmilyen járulék, és a 25 év alattiaknak, meg egyébként ugye ez mindenkire igaz, az SZIA mentesség is fennáll ugye az átlagbér mértékéig, tehát gyakorlatban egyébként ez azt jelenti, hogy ez a 2400 forint a legtöbb diáknál egyben a nettó is, amit megkap.
Érdemes tehát már most elkezdeni keresgélni annak, aki nyáron diákmunkát szeretne vállalni. Erről is kérdeztem az elmúlt percekben Majzik Nándort, a Diákész főtitkárát.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3:49 múlt 8 perccel, 30. alkalommal rendezte meg a Miskolci Egyetem a Karrierfestet. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a munkaadókat és a munkavállalókat. Csak nem 150 cég mutatkozott be és kínált állást vagy gyakornoki lehetőséget. A szervezők szerint évről évre nő az érdeklődés, ami jól mutatja, hogy a munkahelyválasztásban és a karrierben egyre fontosabb a személyes kapcsolatépítés. Bétó Erika riportja.
Több száz hallgató és álláskereső érkezett a Karrier Fest rendezvényre, amely a régió egyik legjelentősebb egyetemi állásbőrzéje. Mondta a rádiónknak dr. Kovács Helga, a Miskolci Egyetem rektor helyettese.
Számunkra nagyon nagy öröm az olyan rendezvény megszervezése, ami hagyományőrzéshez kapcsolódóan visszatérő éves rendezvény, és ez a rendezvényünk az, amely valahol a hallgatóink és a partnereink számára is egy kiemelkedően fontos eseményt és lehetőséget biztosít arra, hogy találkozzanak személyesen. És akár egy szakmai nyári gyakorlat, akár egy rendő munkavállalói szerződés ügyében tudjanak beszélni. A hallgatóink el tudják dönteni, hogy mi érdekli őket, fel tudják tenni azokat a kérdéseket, amikért lehet, hogy nem emelik fel a telefont és nem hívják fel a céget, de itt személyesen találkozhatnak velük.
A szervezők szerint évről évre nő az érdeklődés, ami jól mutatja, hogy egyre fontosabb a személyes kapcsolatépítés a munkavilágában. Hogy jelenleg melyik az úgynevezett divat szakma, arra a rektor helyettes a következőt válaszolta.
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Már csak azért is, mert ha azt mondanám, hogy a természettudományhoz és a műszaki területhez kapcsolódó cégek, akkor az azért nem lenne helytálló, mert ezeknek a cégeknek is szükségük van a közgazdászokra, szükségük van a jogászokra. Tehát az, hogy milyen típusú cégek vannak, milyen iparágak, azok nem tükrözik megfelelően, hogy milyen szakok iránt érdeklődnek, milyen végzettséggel rendelkező hallgatókat keresnek. Úgyhogy általában komplett tervvel érkeznek ide a cégek, többükkel beszéltem már arra vonatkozóan, hogy mit szeretnének átadni a hallgatóknak, tanácsot adni nekik, hogy készüljenek egy interjúra például. Ezt mi is nagyon támogatjuk a mi oldalunkról, hogy felkészítsük őket erre a munkaerőpiacra való belépésre.
Sokan konkrét állás vagy gyakornoki lehetőségeket kerestek, mások inkább csak tájékozódtak.
Leginkább adminisztratív munka területen keresek, irodai titkár szakmám.
És találtál valamit?
Még egyelőre nem, de láttam, hogy vannak lehetőségek.
És milyennek tartod itt ezt a rendezvényt egyáltalán? Jó lehetőség ez?
Szerintem nagyon jó lehetőség, hogy a pályakezdőként megismerjük a cégeknek a különböző működését.
Gondolom állást keresel?
Igen, állást.
Milyen területen?
Hát én is adminisztratív. Én ide jártam egyébként az egyetemre, csak régészet szakon végeztem, aztán szeretnék itt elhelyezkedni a környéken.
Jelenleg van munkahelyed?
Még nincs. És egy páron már végigmentünk igazából. A MOL érdekel leginkább, mert ugye Tiszaújvárosban van.
Ott van, lenne lehetőség?
Igen.
És fizetésigényed van-e?
Hát igen, olyan 350-400 ezer forint környékén.
Hát így pontosan nincs elképzelés, most jelenleg van gyakornoki pozícióm, de így a jövőbeli terveket így próbálom felmérni.
A Karrier Fest nem csak a hallgatóknak jelent nagy lehetőséget. A cégek számára is fontos, hogy közvetlenül megszólítsák a fiatal képzett munkaerőt, különösen egy olyan térségben, ahol egyre nagyobb az igény a szakemberekre.
Én Balla Ágnes vagyok, és az egyetemi kapcsolatokért felelek.
Megálltam a MOL standjánál.
Az érdeklődés az majd szép lassan beindul itt a standunknál, mert jönnek a fiatalok, és mi alapvetően most friss diplomás pozíciókkal készültünk, abból elérhető pénzügy, informatika, illetve mérnöki területen is több lehetőség a régióban és Budapesten is, illetve gyakornoki pozíciók is elérhetők nálunk, szóval várjuk itt ma 4 óráig a fiatalokat.
A rendezvény ismét megmutatta, a sikeres pályakezdéshez nem csak tudás, hanem kapcsolatépítés is szükséges.
3 perc múlva 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér a Jó reggelt Magyarország, és kezdődik a délelőtt. Diósi Klári számít majd a figyelmükre, és el is mondja most nekünk röviden, hogy milyen témákkal. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, Zsolt, és köszöntöm a hallgatókat is. Igen, egy nagyon fontos téma van, mert ugye most már, ahogy süt a nap, jó idő van, egyre több gyerek kint van az udvaron, és mondjuk ugrál a trambulinokban. Tehát nagyon sok orvosnak, te is azt mondod, jaj, megoszlik a vélemény, hogy egyáltalán persze élménynek ez nagyon klassz, de rengeteg baleset is származik ebből, és drasztikusan meg is nőtt az elmúlt években, úgyhogy nem elrettenteni akarunk, de végigvesszük azokat, hogy miért nem érdemes az, hogyha azért van otthon és felügyelet nélkül ugrálnak a gyerekek. Aztán egy másik fontos téma, hogy egyre több az agresszív sofőr, ők is számtalan balesetet okozhatnak. Biztosan emlékszel, te is 2 hete ugye a Váci úti felüljáron történt egy baleset, úgyhogy hát ezt is próbáljuk végigvenni szakértőkkel, pszichológussal, hogy egyáltalán hogyan lehetne ezeknek egy kicsit gátat szabni, jogosítványhoz kell kötni, mentális felkészülést ezzel válni.
Igen, és hát hogy te ártatlanként mit tudsz kezdeni akár egy ilyen helyzetben, ez is nagyon fontos. Ezek ezek a témák tehát 9 óra után, mi pedig most búcsúzunk, ez volt a Jó reggelt Magyarország pénteki kiadása. Dian Gergő, Bényi Csaba és Sia Gábor kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, szép napot, szép hétvégét kívánok. Töröcsik Zsoltot hallották, viszont hallásra.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Cherry Tiggo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Jó napot, gazduram! Miért ilyen gondterhelt?
Idén is meg kellene védenem a napraforgómat a gyomoktól.
Ha biztosra akar menni, válassza az Adama Racer Duo csomagját, mert Racer nélkül lehet napraforgót termeszteni, de nem érdemes.
Ív, vonal, forma, ez szép. Kék. Felhők, virágok, szivárvány az ég. Kék. Stílus, báj, játék a kép. Ragyogjon a boldogság kék. Új Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz.
Reklámot hallottak.